Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 12-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk, keleten lehet egy-egy zápor vagy zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 23 fok között alakul. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A kormány meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát és a diákhitel egy kamatstopját, és adóbevizetési haladékot kap a fővárosi önkormányzat is.
Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről.
Azonnali intézkedés csomagot jelentett be a magyar irodalom megmentésére a könyvhét megnyitóján a társadalmi ügyekért és kultúráért felelős miniszter. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket! Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot.
A kormány arról is döntött, hogy meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Köböl Anita kormány szóvivő emlékeztetett arra, hogy a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány, és 270 ezeren vették igénybe. Akiknél azonban nem született meg a vállalt gyermek, azok számára a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Az év végéig meghosszabbítják a diák hitel egyre vonatkozó kamatstoppot is, a főváros pedig szintén a kormány döntése értelmében október 15-éig kapott haladékot a szolidaritási hozzájárulás befizetésére.
A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a kormány a közlekedési és beruházási minisztert, és arra is felkérték Vitézi Dávidot, hogy tegyen javaslatot a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő.
Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás, egy kétszer két sávos híd és a hozzá kapcsolottos Alföldi utcakasz megépítését tartalmazta. Magyar Éva hangsúlyozta, márciusban az akkori vezetés a projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és két nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Duna aszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előlegfizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatában megbízza Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
A tájékoztató után Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Hozzátette, a beruházás eltúlzott kapacitású, és ahol lehet, módosítani fognak. A híd viszont mindenképpen megépül.
Nem veszi át a Balási Gyula által felajánlott cégeket az állam, mondta a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök.
Magyar Péter úgy fogalmazott, ezek a cégek nem csak neres cégeknek tartoznak, úgy működtek, hogy az alvállalkozások végezték el a munka jelentős részét, és volt felettük valaki, aki, ahogyan a kormányfő fogalmazott, lenyúlta a pénz nagy részét.
Mi nem vesztük át ezeket a cégeket, tehát bármennyire is volt megható és könyvfakasztó Balási Gyulának ez az interjúja, azt hiszem a Kontrolon. Mi úgy döntöttünk, hogy majd a hatóságok elvégzik a munkájukat, ugye a NAV is indított eljárást, azt hiszem más nyomozószervek is indítottak eljárásokat, és majd Balási Gyula beszámolhat.
A magyar kormány továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mondta Orbán Anita külügyminiszter az országgyűlés külügyi bizottsága előtt. Arról is beszélt, közben sikerült olyan megállapodást kötni Kijevvel, amely bővíti a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati és oktatási jogait, a következő hónapokban pedig több jelentős nemzetközi csúcs találkozót is Magyarország rendez. Jó Csaba összefoglalója.
Mi csak az érdemalapú csatlakozásban hiszünk, semmilyen gyorsított tagságot nem támogatunk.
Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága előtt is megerősítette a külügyminiszter a magyar kormány álláspontját Ukrajna gyorsított uniós tagfelvételével kapcsolatban. Orbán Anita értékelte a miniszterelnök lengyel, osztrák, német és francia útját. Úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményezővé vált Európában. Hangsúlyozta, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Orbán Anita szerint jó újra a 27-ek asztalánál ülni, ahol számít a véleményünk és beleszólhatunk az európai döntéshozatalba. Orbán Anita beszélt arról is, hogy sikerült egy a kárpátaljai magyarok számára kedvező megállapodást kötni Ukrajnával.
Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségiskolák rendszerét. Nem csak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén, tehát szünetben, folyosón is használható lesz a magyar nyelv. A nemzeti iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat, ünnepségeken elénekelhetik a himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és a magyar nyelvű feliratokat is elhelyezhetnek az iskolákban. Az iskolai adminisztrációt magyar nyelven is biztosíthatják, bizonyítványaikat magyar nyelven is megkaphatják, érettség és felvételi vizsgáikat magyar nyelven is letehetik.
A megszerzett uniós forrásokról a külügyminiszter azt mondta, hogy nagy erőkkel dolgoznak az azok hazahozatalához szükséges jogszabályok megalkotásán.
Ez egy 16,4 milliárd euró felszabadításáról történt megegyezés. Ez egy történelmi eredmény. A reformok teljesítése jegyében már most számos törvény került benyújtásra, igen rövid határidőn belül.
A külügyi bizottság fideszes tagja Németh Zsolt több kérdést is intézett a külügyminiszterhez, majd megjegyezte, szerinte tisztán politikai okokból tartották vissza az uniós forrásokat.
Nem arról van szó, hogy amire Magyarország idáig 3 év alatt képtelen volt, azt önök 3 hét alatt megvalósították, ez egy demagógia. Itt nyilvánvalóan volt egy politikai nyomásgyakorlás az elmúlt időszakban. Lengyelország esetében ugyanez a politikai nyomásgyakorlás érvényesült. Lengyelországot ugye jogállami szempontból kvázi diktatúraként szankcionálták, most meg egyik pillanatra másik Magyarország demokrácia lett.
Orbán Anita a bizottságülésen arról is tájékoztatta a tagokat, hogy június 23-án Budapesten megtartják a tervezett visegrádi 4-es csúcsot. Szeptemberben Gödöllőn lesz egy magyar-osztrák csúcs, októberben pedig Németországgal közösen tartanak egy ilyen találkozót Berlinben is.
Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről.
A szerb energiaügyi miniszter bejelentette, amennyiben az orosz tulajdonos megállapodást köt a MOL-lal, a NISZ 56%-os részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok ezt jóvá hagyja, akkor a szerb állam további 5% NISZ részvényt vásárol. Ez a miniszter szerint lehetővé tenné Belgrád számára, hogy beleszólása legyen a stratégiai jelentőségű döntésekbe.
Azonnali intézkedés csomagot jelentett be a magyar irodalom megmentésére Budapesten a társadalmi ügyekért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán, aki előre nem jelzett beszédet mondott a 97. ünnepi könyvhét megnyitóján, a tankönyvpiac liberalizációja mellett egy központi irányítástól mentes, szabad kulturális korszakot hirdetett meg.
A miniszter a többi között az e-könyvek és a hangos könyvek áfakulcsának felülvizsgálatát, a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjának kiterjesztését, a magyar irodalom nemzetközi jelenlétének visszaállításáért egy új fordítás támogatási rendszer kidolgozását ígérte, és azt is közölte, a pedagógusok, könyvtárosok és közművelődési dolgozók részére állami könyvvásárlási támogatási programot terveznek.
Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. Lincmajer Szilvia hozzátette, az uniós tagállamokat érintő szabályozás minden 3. országból érkező termékre vonatkozik.
Ha valaki három különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, két pólót és három szoknyát, akkor mivel három különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vám érték.
A legtöbb klímamodell alapján tovább fokozódik a globális felmelegedés, hívta fel a figyelmet az NKE Környezeti Fenntarthatóság Intézet vezetője.
Bíró Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének előrejelzésével kapcsolatban elmondta, várhatóan a következő fél évben az El Niño időjárási jelenség a hőmérséklet komoly emelkedését okozza. A folyamatnak 2027-ben még erősebb hatása valószínű.
Az El Niño az nem feltétlenül Európát sújtja legjobban, sokkal jobban Indonéziát, Indiát, vagy Dél-Afrikát, Közép-Afrikát, Dél-Amerikát, tehát ott fog egyébként az asszály jelentősen fokozódni az előrejelzések szerint. De hogy a globális felmelegedés, illetve a globális cirkuláció az Európára és Magyarországra is kifejti a hatását, tehát esetünkben is arra kell készülni, hogy fokozott területi párolgás lesz, és a párolgás az természetesen csökkenti a vízkészleteket. A Balaton, a Velencei tó csak a saját vízgyűjtő területéről tud táplálkozni. Ami történik a vízgyűjtőn, az jelenik meg a tóban, olyan vízállásokat tapasztalhatunk meg, és hát ugye most semmi szívderítőt nem lehet ezzel kapcsolatban mondani.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy kamion az M1-es autópályán Győr térségében, Hegyeshalom felé a 115-ös kilométernél. A forgalmat Győr-Szent Ivánnál leterelik a pályáról. Az 52-es főúton Fülöp-Szállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek.
Budapest információkkal folytatjuk.
A fővárosban mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Németh Luca, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Megkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. 2-0-ra nyert a társházigazda Mexikó Dél-Afrika ellen az A-csoportban az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. A helyszín a mexikóvárosi Azték stadion volt, 81 ezer néző figyelte a mérkőzést. A 9. percben Quiñones szerezte meg a vezetést, majd a 67. percben az ember előnyben játszó mexikóiak közül Jiménez fejjel talált be. A hajrában egy-egy délafrikait és mexikóit még kiállított a játékvezető. Mexikó-Dél-Afrika tehát 2-0 csoport másik mérkőzésén, amely nemrég ért véget, Guadalajarában, tehát szintén Mexikóban, Dél-Korea-Csehország 2-1. Krejcsi az 59. percben a cseheknek szerzett vezetést, de a 80. percben megszerezte a győztes gólt. A folytatásban Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzést rendeznek ma magyar idő szerint este 9-től Torontóban. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is közvetítjük. Bejelentette a Real Madrid, hogy José Mourinho a csapat új vezetőedzője. Erről a spanyol labdarúgó bajnokságban a második klub számolt be hivatalos oldalán. A portugál szakember 2029-ig írt alá, és július 13-án csatlakozik a klubhoz. Vízilabda. Nem jutott döntőbe a címvédő Ferencváros a férfi bajnokok ligája máltai 4-es döntőjében, mivel a 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a Burián Gergellyel felálló spanyol Barcelonéta együttesétől az első elődöntőben. Az FTC a bronzmérkőzést a Zalánki Gergőt is foglalkoztató görög Olimpiakos Pireusz ellen játsza majd szombaton, vagyis holnap este 7 órától. A nőknél a máltai négyes döntő fináléjában ma este 21 órától az FTC az Olimpiakosszal találkozik majd. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa női döntőjébe, melyet ma rendeznek a bokcsarnokban. Az alcsoportban Buzi Blanka a harmadik, a B-ben Erdős Rita a 8. helyen végzett az elődöntőben. A döntő ma 16 órakor kezdődik. Erről is beszámolunk a Nemzeti Sportrádióban. 12 magyar egység már biztosan döntős a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon. A nyitónapon a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkotta kajak négyes, valamint a kajak egyes 200 méteren induló Balogh Gerge is minden idők legjobb idejét evezte. A tegnap délutáni programban a kajakosoknál Csikós Zsóka, a kenusoknál Juhász István, Opavszki Réka és mindkét páros bejutott a döntőbe. A sporthíreket Virányi Zsolt mondta el.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Kalendárium.
Vendégünk Jan Zakata, Musical Gála koncert a Városmajori szabadtéri színpadon. Színes programokkal várja az érdeklődőket idén is az Alsóörsi Amfi. Június 20-án a Bagosi Brothers Company-val nyitnak. Sétáló énekszó. Utcai koncertek Egerben június 17-én az Agria vegyes karjóvoltából.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
Trianon utáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, ahova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kempingturizmus bevezetése.
Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Szeptember 6-án Szászonhádban egy tartományi választás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Egy egyesület a családokért.
Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
Apró segítség a mindennapokra.
Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
Rókus Falbi Lili a sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak.
2026. június 12-e péntek, Villő névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő három órában. Minden idők legjövedelmezőbb labdarúgó világbajnoksága lehet a mostani, ami tegnap kezdődött el, hogy miért, arról a sportközgazdást kérdezem még az első órában. Továbbra sincs megállapodás egy a kisebbségi jogokkal kapcsolatos fontos kérdésben a magyar és az ukrán fél között, hogy mennyire jelentős pont ez, és miért engedi ennek ellenére Budapest a csatlakozást. csatlakozási tárgyalások megkezdését. Azt a biztonságpolitikai szakértővel vitatjuk meg 4:45 után. Kezd Magyar Péter körmére égni a Sulyog Tamás leváltása körüli hercehurca, állítja Nagy Attila Tibor politikai elemző. Hogy miért gondolja így, arról 7:30 után kérdezem. És jövő hét a férfi egészség nemzetközi hete, hogy mit jelent ez pontosan, arról 8:30 után számol be a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője. A mai műsor szerkesztője Pap János.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Az Európai Unióban kialakult burgonya túltermelés miatt alacsonyabbak a felvásárlási árak, ami különösen sújtja a lengyel és a magyar termelőket. Itthon a termőterület és a termés mennyisége is csökkent az elmúlt években, miközben Lengyelország rekord közeli termése és a főként Németországból érkező burgonya tovább csökkenti az árakat. Cinege Levente összeállítása.
Az óburgonya szezon értékesítésének a vége az általában minden évben május vége, június legeleje, tehát importnyomás az igazából, ha nyomásról beszélhetünk, abban az időszakban érint bennünket, amikor a magyar burgonya már nem elérhető, úgyhogy kereskedelmi forgalomba tudjuk azt bocsátatni. Ez jelesül általában az év téli időszakában és tavasz időszakban jellemző a korai burgonya érkezéseit.
Kulics Éva, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács kommunikációs vezetője.
Évek óta nagy szükségünk van az importra, ami termőterületeink Magyarországon. Több információval lehet táplálkozni, KSH, az Agrárkamarának a szállított adatai alapján, illetve a Burgonya Szövetség felmérései alapján. Mondhatjuk azt, hogy standard lehet a termőterületeink mennyisége, illetve picivel csökkenő tendenciát mutat egyik évben, következő évben picivel növekedőt. 5700-6500 hektár között szoktunk mozogni. Ebben benne lehet, benne foglaltatik az az elenyésző mennyiség, körülbelül 80 hektár, ami pedig a magyarországi vetőburgonya termesztésre fordítódik.
Kulics Éva úgy fogalmazott, bár Magyarország nagy részén termelnek burgonyát, a hazai termés évek óta nem elegendő a fogyasztói igények kielégítésére. Hangsúlyozta továbbá, ebbe a számításban nem tartozik bele az ipari felhasználásra szánt mennyiség. A hiány nem a hozamok gyengeségéből fakad, a termés általában az európai átlagot hozza, hanem abból, hogy a termőterület jelentősen csökkent. Több probléma is eszkalálódott, a 2010-es években kezdődő aszályos periódus és az öntözés hiánya sok gazdát eltántorított a termesztésre. Továbbá a klímaváltozás miatt egyre szárazabb, nagy hőingadozásokkal jellemezhető kontinentális éghajlat felé tolódunk, ami különösen kedvezőtlen a burgonya számára, hiszen a növény párás, mérsékelten meleg körülményeket kedvel, de nem tűri a tartós forróságot és a szárazságot.
A másik az az UV-sugárzás. A burgonya Perúból származik, hogy számára ez teljesen ismeretlen, természetesen növényfajta nemesítések folyamatában próbálják a nemesítők lekezelni ezeket a anomáliákat, de hát tökéletesen ez nem tud működni. Magyarországon a kártevők elszaporodása természetesen az árakról, a felvásárlási árakról és annak nehezen kiszámíthatóságáról is kell, hogy beszéljünk. Ugye 2022-ben először árstoppos lett ez a termék, majd 2024 végétől árréstoppos. Furcsa volt az, hogy olyan árponton kellett tartani egy élelmiszert, ami a 3 évvel ezelőtti árnak megfelelő, ugyanakkor természetesen láthatjuk, hogy mindenféle költség, ha csak a munkaerőről beszélünk, ha csak az input anyagköltségekről beszélünk, minden költség növekedett. Az eddigi szerintem talán mi olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy mindig is tudtunk kommunikálni, szövetségi szinten is, kormányzati szinten is, az Agrárkamarában is, hiszen ez egy alapélelmiszernek tekinthető. Azt mondhatom, hogy üdvözöljük, hogy az új kormányban és az új agrárminiszter is nagy fókuszt helyez azokra Magyarországon gazdasági növényekre, egyrészt az agráriumra és a gazdasági növényeknek a termeszthetőségére és az azokkal való problémák feltárására.
Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács kommunikációs vezetője hangsúlyozta, a mezőgazdaság versenyképességének javítása érdekében elsődleges feladat az öntözés támogatásának folytatása, amely pályázati keretek között már az előző kormányzati ciklusban elindult. Emellett elengedhetetlen a termelői összefogás erősítése. Az agrárkamarai szakmai szervezetek, köztük a Burgonya Szövetség integrált kommunikációja és a teljes ágazat bevonása. Kulics Éva kiemelte a növényvédelem stratégiai jelentőségét is, Az uniós kötelezettségek nyomán történő növényvédőszer kivonások ugyan a fogyasztóvédelem szempontjából indokoltak, de a gyakorlatban nehézségeket okoznak. Ezért közös platformon egységes szabályozási és engedélyezési megoldásokért, valamint a használható készítmények érdekében szükséges lobby és szabályozási lépéseket kezdeményezni. Egyre nagyobb gondban van tehát a hazai burgonya termesztés. A csapadék hiány és az európai piac elmúlt időszakbeli termelési válsága, mint rosszabb helyzetbe hozza az ágazatot. A magas importnyomás miatt a hazai gazdák nem tudták értékesíteni burgonyájukat, így sok kis és közepes termelő feladta a termelést. Erősítette meg még korábban a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorában a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Burgonyakutatási Intézetének vezetője Polgár Zsolt.
Az idei tavasz egy rendkívül sajátos tavasz. A március-április az csapadék nélküli hónapok voltak, teljesen száraz talajokba ültették a burgonyát, ez az egyik probléma. Lehet ugyan öntözni ott, ahol lehet, de a késői fagyokat senki nem tudta elkerülni, főleg abban a régióban, ahol a korai újburgonya termesztés folyik, dél- és középalföldi területeken. Tehát egyrészt a fagy jelentős károkat okozott, persze a burgonya újrahajtásra képes, de már fajtától függően nem várható ugyanaz a termés, mint ami normál esetben lett volna, és hát nehezíti a sorsunkat az óriási csapadék hiány, aminek a enyhülésére várunk. Magának az öntözésnek a támogatása nem tud elegendő lenni, mindenképpen vissza kellene pótolni a elvesztett talajvizet, az pedig öntözéssel nem működik, hanem visszaduzzasztással működhetne, hát vissza kellene duzzasztani az altalaj rétegekben az elvesztett vizet, a talajvizet magát. Csak felülről öntözve a felső 20-30 cm-es réteget nem oldja meg nekünk mondjuk az alföld kiszáradását és a burgonya termesztés sem.
Polgár Zsolt emlékeztetett, a hazai burgonya piacon teljes összeomlás alakult ki, amely Európában már 2024 őszére láthatóvá vált, és hatásai várhatóan az idei év őszéig is elhúzódnak majd. A válságot a túltermelés okozza. Még 2023-ban, 24-ben Nyugat-Európában az aszály és az alacsonyabb hozamok miatt magas kereslet és emelkedő árak voltak. 2025-re mintegy 10%-kal nőtt a termés. Lengyelországban pedig több mint 20%-os növekedés következett be, miközben a feldolgozóipart sújtó anomáliák, az Oroszország felé történő szállítási korlátok, Kína és India exportőrré válása, valamint az USA védővámjai együttesen vezettek ahhoz, hogy Nyugat-Európában a termelőknek gyakran ráfizetéssel kellett megszabadulniuk a burgonyától, tette hozzá.
Itt is alacsonyak voltak a termés átlagok, de nem tudták a gazdák értékesíteni a termékeiket, mert akkora volt az import nyomás. Kilónként 15 forintért mondjuk ide lehet szállítani a burgonyát, amit másik 20 forintért meg lehet venni, mai napig is 40 forint per kilogrammos áron lehet Németországban étkezési burgonyát venni. Rátesszük a 15-20 forintos kilogrammonkénti szállítási költséget, akkor még mindig a magyarországi termelők önköltségi ára alatt vannak ezzel az import termékkel, tehát nagyon sok termelőnél benn ragadt a saját termés. Mostanra oldódik egy kicsit a helyzet, hogy már van a belföldi burgonyára is kereslet, mert lassan azért ürülnek a készletek Nyugat-Európában.
A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Burgonyakutatási Intézetének vezetője szerint a jövőben részben bízhatunk abban, hogy a piac konszolidálódik. Ugyanakkor a hazai termőterület csökkenése várható, mert a kis és közepes termelők egy része feladja a termesztést. Ezzel párhuzamosan azonban előfordul, hogy azok, akik nem tudták értékesíteni korábbi termésüket és nincs forrásuk friss vetőburgonyára, szükségből vagy spekulatív okokból újraültetnek, sőt egyesek többet ültetnek a korábbinál. Polgár Zsolt rávilágított, kiszámíthatatlan, milyen lesz a 2026-os év, különösen az értékesítési viszonyok és az árak alakulása miatt.
BKK Info.
A fővárosban mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert csatornát javítanak. Lezárják ma 16 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Németh Luca, BKK Info.
MÁV Info.
Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Szegléd vasútvonalon egy korábbi biztosító berendezési hiba miatt várhatóan 7:30-ig még 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, és onnan is indul. A Dunántúlon új ütemmel folytatódott a pécsi fővonal karbantartása. Az Intercity helyett továbbra is Sárbogárd és Dombóvár között kell pótlóbuszra átszállni. A személyvonatok helyett azonban Simontornya és Dombóvár között közlekednek pótlóbuszok. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán. Ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasainkat. A kényelmesebb eljutás érdekében Miskolc és Debrecen között is közlekednek közvetlen gyorsjáratú pótlóbuszok. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Azt pedig, hogy milyen időre számíthatunk, Vaszko Andrástól, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Az összefüggő felhőzet északkeleti határainkat is elhagyja, és az ország nagyobb részén sok napsütésre számíthatunk a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon délutántól ismét megjelenhetnek vastagabb felhőtömbök. Főként keleten, északkeleten fordulhat elő helyenként zápor, néhol esetleg zivatar. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. Délután többnyire 20-24, késő este döntően 11-18 fok várható.
Fél hét múlt egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcstalálkozó előkészítésén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcstalálkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Lemondott a brit védelmi miniszter. John Healey Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal indokolta távozását, hogy szerinte a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. John Healey a munkáspárti kormány 2 évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány úgy döntött, hogy a jövőben más rendőrségi módszerekkel ellenőrzik az okmányokat. A fokozott vizsgálatot 2023. októberében vezették be a közel-keleti biztonsági helyzet romlására és a terrorveszély növekedésére hivatkozva. Azóta többször meghosszabbították az intézkedést. Továbbra is jelen van az afrikai sertéspest is Horvátországban. Eszék Baranya megye egyik járásában egy elhullott sertés laboratóriumi vizsgálata igazolta a fertőzést. Az érintett gazdaságban 3 sertést tartottak, 2 elpusztult, a harmadikat elaltatták. A hatóságok védő és megfigyelési zónákat jelölnek ki. Kerékpáros diákok csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. 3 meghaltak, 4 súlyosan megsérültek. A helyszínre több mentőautó, tűzoltó egység érkezett, és helikopterrel is segítették a mentést. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Vármegyéről Vármegyére. Pest.
Modern Agóra. Nagykőrösi piaccsarnok. Az elmúlt évszázadokban azok az alföldi mezővárosok fejlődhettek, amelyek rendelkeztek vásártartási joggal. Hatalmas kiváltság volt ez, maga az uralkodó határozott róla. Nagykőrös 1697-ben első Lipóttól kapta meg évi 2 országos vásárra az engedélyt, emellett állandó heti piacnapjai is voltak. Ennek a városnak történelmi szerepe van a friss mezőgazdasági áruk területén Magyarországon, hiszen a budapesti Nagybani piac a Nagykörösi út végén van, ami nyilván nem véletlen. Ezért is fontos hely a 23.000-es lélekszámú Nagykörös városának piaca, amely 1958 óta működik a mostani helyén, a település szívében, a víztorony mellett, a Kálvin téren. Az egykori bódésor utódját, a mai épületet Járomi Irén és Kis Gyula tervezte, és 2019. március 8-án adták át. Az energiahatékony napelemes rendszerrel ellátott közel 1000 négyzetméteres piaccsarnok LED világításával, látványos formáival szolgálja a mezőgazdasági termelőket, valamint a helyi és környékbeli vásárlókat. Ha valaki nem ismerné fel, a négy bejáratot a piac szó egy-egy betűjében helyezték el az építészek. Hogy jól sikerült, azt bizonyítják azok a szakmai díjak és elismerések, melyeket átadása óta a nagykörösi piaccsarnok kiérdemelt.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa női döntőjébe. Az A csoportban Kuzi Blanka a harmadik, a B-ben Erdős Rita a nyolcadik helyen végzett az elődöntőben. Őket Kreisz Bálint kérdezte a verseny után.
Kuzi Blanka szinte végigvezette a kombinált számot, végül harmadikként ért célba, de itt egyszer egymás mellett egymás kezét felemelve futottatok be a lányokkal. Milyen volt ez a mai nap? Elég magabiztosan lett meg a döntőbe jutásod.
Én is azt érzem, hogy egész nap kiegyensúlyozott voltam, bár ejtettem egy-két hibát itt-ott, egy-két pontot hagytam ma itt, de azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van, hogyha ezekből ki tudom venni, amit tudok tanulni. Fókuszált voltam szinte egész nap, ez látszott is rajtam valószínűleg, illetve azért hozzáteszem, hogy elég rendesen izgultam, meg volt bennem egy kis feszültség, de az elődöntők azon nagyon sokszor ezzel járnak, ezzel az érzéssel, ugyanis itt az emberben benne van egy kicsit ez a kötelező kör feeling, úgyhogy azt gondolom, hogy megtettem, amit kellett, ma ennyi pontosan elég volt, úgyhogy innentől kezdve a regenerációja a főszerep, és a szemem már a holnapon van.
Az izgulási fok az nálad most nagyjából olyan volt, mint szokott, vagy ez egy picit nagyobb volt a vártnál, vagy a megszokottnál?
Picit nagyobb volt a vártnál, bár csalóka, mert úgy szoktam visszaemlékezni, hogy hát nem nagyon szoktam mostanában izgulni, de amikor benne vagyok, akkor fázi ez a kérdés felmerül bennem, hogy mit szeretek én ezen az érzésen, amikor nagyon-nagyon izgulok, és egyszerűen azt sem tudom, hogy mit csináljak, de aztán a végeredmény, vagy amikor beérek a célba, akkor gyakorlatilag értelmet nyár az, hogy miért szeretem én ezt az érzést, csak ezt ott helyben nem mindig érzem.
És hogy tudnád megfogalmazni, mit szeretsz ebben az érzésben?
Talán így visszatekinteni a folyamatra, az útra, hogy mennyi munkát raktam bele, és milyen szépen elkezdtek kijönni ezek a eredményekben és objektív eredményekben is. És ezt a folyamatot látni azért nagy büszkeség.
A hét elején még csak feltételes módban beszéltünk arról, hogy akár Kirsty Coventry előtt is futhatsz és úszhatsz, OCR-ezhetsz, ez holnap viszont megvalósul. Kellene nagyon motiváció a budapesti döntő előtt?
Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas motiváció, emellett pedig azért nem szabad elfelejteni, hogy ez is el tudja venni egy picit a fókuszát az embernek, úgyhogy igyekszem követni a stratégiámat is és magamra figyelni, de azért biztos vagyok benne, hogy ott lesz a fejemben az, hogy nem semmi emberek fognak a nézőtéren ülni, ha csak a családtagjaimból indulok ki, vagy akár Kirsty Coventryből is, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy előttük versenyezhetek majd.
Erdős Rita a 14. helyről kezdte a kombinált számot, végül 8-ként futottál be, és ezzel döntőbe jutottál. Gratulálok! Milyen volt ez a nap? Voltak sikerek, kevésbé sikerek, hogy élted meg?
Igen, a vívással kezdtünk, ugye, hogy sajnos nem sikerült nyernem, de egy olyan ellenfelem is volt, akivel nagyon nehezen szoktam tudni amúgy is vívni, úgyhogy fel voltam most is készülve arra, hogy nem lesz egy egyszerű. Sajnos nem sikerült azt megnyernem, de utána az OCR-re folytattuk a versenyt, ott az eleje amúgy nagyon jól indult. Az utolsó két akadályon kicsit megakadt a lendületem, úgyhogy ott kicsit le is lassultam, de ezen kívül egyébként összességében nem volt egy rossz pálya szerintem. Van mit javítani a holnapi nap. Uszodában ott egészen jót úsztam, úgyhogy azzal elégedett vagyok. Kombinált száma meg futásom úgy érzem, hogy jó állapotban van, bár most annyira nem voltak könnyűek a lábaim, de azért meg van egy kis időm pihenni. A lövészetem az nem sikerült most annyira jól, a negyedik lövészet kivételével mindegyikben elég sok hiba volt, úgyhogy remélem azon is tudok még majd javítani a holnapi nap folyamán, de igazából a cél az volt, hogy a döntőbe bekerüljek, ez sikerült szerencsére, úgyhogy bízom magamban, hogy holnap kicsit koncentráltabban tudom végigvinni a döntőt.
Említetted a magyarországi versenyekkel való kapcsolatodat, hogy ezt most végre várni tudtad. Ezek ismeretében és a bolgár világkupa után most tudjuk úgy érzed, hogy minden kiegyenesedett, főleg, hogy ezzel a világkupa döntőbe is biztosítottad a helyet?
Még nem érzem 100%-ban, hogy minden kiegyenesedett, de látom magamon a fejlődést, és azt veszem észre magamon, hogy ezzel a mentalitással, hogy nem az van bennem, hogy nem szeretek magyar közönség előtt versenyezni, így ennek a letételével felszabadultabban tudtam versenyezni. Habár mind a két napom nehézkes volt, de azért holnapi nap remélem most már tényleg felszabadultabban tudok versenyezni Blankával, aki nagyon jó barátnőm, úgyhogy bízom benne, hogy élvezni fogjuk mind a ketten a napot.
Hány ismerősöd, barátod, családtagod lesz majd itt és szurkol neked holnap?
Hát pontosan nem tudom, nagyon sokan megígérték, hogy kijönnek, ha döntőzök. Nem tudom, mennyien fogják betartani, de azért jó lesz, nem, hogyha sokan kijönnének.
A holnap az pedig már ma, hiszen ma 16 órától kezdődik a női döntő a budapesti öttusa világkupán. A Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik majd az eseményeket.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Fél hét után 10 perccel pedig azzal folytatjuk, hogy a végéhez közeledik a szamóca szezon, a legtöbb helyen már a lekvárnak való termést árulják a gazdák. Ez pedig most jó lehetőséget ad nekünk arra, hogy megvonjuk a szezon mérlegét, ezt a következő percekben Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével tesszük meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát milyen volt a szezon? Ha egyszerűen szeretném feltenni ezt a kérdést, mit mondhatunk?
Ez a szamóca szezon sem volt egyszerű, de ehhez már az elmúlt években hozzászoktunk. Ebben az évben is kezdődtek a káresemények a tavaszi fagyokkal, ami főleg a szabadföldi szamóca termését, éppen azt a szórást, ami az elmúlt hetekben hozta a termést és jelentette a kínálatot a piacon, megritkította. Mindig, minden évben nagyon jelentős gondjaink vannak a munkaerőhiánnyal, ez most már egy egészen tartós időt problémának tűnik, és mint minden évben egyre nagyobb a versenytársak nyomása külföldről, döntően ebben az időszakban Romániából, Erdélyből nagyon sok szamóca érkezik nyomott áron, ami alacsony áron tartja a szamóca árát. Ez nyilván a fogyasztóknak jó, de a termelőknek annál rosszabb, mert nem mindig tesz lehetővé gazdaságos termelést előidéző piaci viszonyokat.
Na, beszélünk majd a magyar helyzetről is, de akkor ezek szerint az idei árakkal nem voltak elégedettek a termelők?
Ez időszakonként eltérő volt, tehát voltak időszakok, amikor az árak azon a szinten voltak, amivel a termelők is elégedettek voltak, de a szamóca piac az általában hullámzik. Nagyjából a szezon közepétől kezdve, tehát ilyen május 20-25-től kezdve az volt érzékelhető, hogy sokkal több szamóca van a piacon, mint amennyit vártunk, mint amennyit a tavaszi fagyok után reméltünk. Ez nagyobb részt azért az importtal volt összefüggésben.
Honnan jön? Említette ugye Erdélyt, de onnan annyi szamóca jön, ami le tudja nyomni az árakat, illetve mi az, ami kín olcsóbb, mint itthon, hogy még a szállítással együtt is olcsóbban tudják adni, mint a magyar termelők?
A magyar szamóca termés egy 10-12 000 tonna, ehhez kell utána viszonyítani a számokat. A szamóca importunk az 3 000 tonna magasságában van. Ennek kb. A fele Spanyolországból érkezik, de még nagyobb részt február-márciusban, amikor magyar szamóca nincs, és ez igazából minket nem befolyásol. A magyar szamóca szezonját elsősorban a görög import érinti, ez itt van jellemzően áprilisban és május közepéig, majd nagyjából május első felétől közepétől, mivel ugyanaz a klíma a Romániából érkezik relatíve nagy mennyiségben, de minden más ország, tehát a görög-román szomszédok országok importja az a 3000 tonnának megfelelő importunk másik fele. És nem tudjuk, hogy mennyi az a mennyiség, ami papír nélkül a szürke vagy fekete zónában jön be. Ennek a mennyiségét nem tudjuk követni, de valószínűleg pont ez az, ami a legjelentősebb árnyomást és károkat okozza a piacon, és ez az, amit a zöldséggyümölcsök áfájának csökkentése jelentősen tudna ritkítani.
Tehát akkor, hogyha Magyarországon csökkenne az áfa mondjuk 27-ről 5%-ra, ezt tartanák elfogadhatónak?
15 éve küzdünk az áfa csökkentésért. Ennek az egyik hatása lenne az, mint el szoktuk mondani, a fogyasztói árak csökkenése. Már hozzá kell tenni, hogy hosszú távon ennek a hatása szinte mérhetetlen. Mert a zöldségek, gyümölcsök piacán a pillanatnyi kínálat, a rövidtávú kínálat miatti áringadozása sokkal nagyobb mértékű, mint amennyit az áfa csökkentéssel el lehet érni. Plusz-minusz 50-80%-kal tudnak változni az árak a zöldségek, gyümölcsök piacán egyik hétről a másikra. Ami viszont nagyon sokat segíteni az ágazatnak, az a feketéző kereskedők, a számla nélküli értékesítők kiritkítása az ágazatból, hiszen a 27%-os áfa kulcs az elég nagy profit önmagában ahhoz, hogy valaki feketén értékesítsen áfát csaljon. 5%-os áfánál ez a biznisz már nincs benne.
Na meglátjuk, hogy ebben milyen fejlemények lesznek. Majd említette a munkaerőhiányt, és épp múlt héten beszélgettünk arról, hogy bizony ezeknél az intenzív, nagy munkaerőt igénylő kultúráknál ez jellemző most már évek óta. Drága a munkaerő, vagy nincs munkaerő, aki leszedje a szamócát?
Ez mostanában egy nagyon sokat vitatott kérdés abban az értelemben, hogy nagyon sokat vitázunk, beszélünk róla. Nem lehet azt mondani, hogy a magyar munkaerő drága, mert Magyarországon a második, harmadik legalacsonyabbak az átlagbérek az Európai Unióban. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy az Európai Unió második, harmadik legszegényebb országa vagyunk. Tehát azt, hogy a magyar munkaerő drága, nem lehet mondani. Inkább az a gond, hogy nincs munkaerő, sem mennyiségében, sem minőségében nincs hazrafogható munkaerő, és hangsúlyozom, az agráriumban. Mert nyilván vannak olyan szektorok, olyan nemzetgazdasági ágak, ahol bőséges a munkaerőellátás, de az agráriumban, vagy akár gondolom ilyen lehet az építőipar is, nagyon nehéz munkaerőt találni. Mi azzal a társadalmi réteggel tudunk dolgozni, amelyik szinte csak szezonális foglalkoztatottként jön el dolgozni. A munkához való hozzáállása, a munkamorál, a kvalifikáltsága relatíve alacsony szintű. Ezt a munkaerő réteget tudjuk még megtalálni, és nem drága ez a munkaerő sem, de a munkaerő hatékonysága az nagyon sok kívánivalót hagy maga után. És mondanám azt a példát is, hogy nyilvánvalóan, ha dupláznánk a béreket, akkor lehet, hogy valamennyivel több munkaerőre tehetnénk szert, de lefogadom, hogy nagyon sok magyar munkavállalónak azt mondanánk, hogy másfélszer annyi fizetést adunk neki, mint amennyit most a munkahelyén keres. Nem jön el az agráriumba dolgozni, mert szamócát szüretelni, vagy 35 fokban gyümölcsöt szüretelni, az nem egy kellemes munka, és nem adná fel a meglévő kényelmesebb munkáját, nagyobb fizetését sem.
Ez mondjuk a munkavállalók oldala, de a vállalkozói oldalról nézzük, mennyien foglalkoznak ma szamóca termesztéssel Magyarországon?
Szamócát mintegy 800 hektáron termesztünk, vannak 20-30 hektáros nagyobb üzemeink is, de vannak néhány tized hektáros kis üzemek is, így a termőterületből a termelők számára visszakövetkeztetni nagyon pontosan nem lehet. Néhány ezer kis és mikrovállalkozás foglalkozik Magyarországon szamóca termesztéssel.
Ugye említette a beszélgetés elején, hogy hozzászoktak már ahhoz, hogy nem jó a szezon a termesztők. Ez hogyan hat arra, hogy mennyien gondolkodnak ebben a jövőben is az ágazatban, vagy mennyien vannak olyanok, akik megpróbálják esetleg abba hagyni a szamóca termesztést, és átállnak valami más kultúrára?
Én tágítanám a kört egy picit, mert amikor arról van szó, hogy gondolkodunk abban, mint termelők, hogy folytassuk a termelést, az nem csak a szamóca termesztőkre vonatkozik, hanem mostanában az egész magyar gyümölcs termesztésre. Sőt, még a szamóca termesztők állnak olyan tekintetben egy picit jobban, hogy a klímaváltozás káros hatásai ellen egész jól megvédhető a szamóca kultúra, a tavaszi fagyok, az aszályok ellen, vagy a jégverések ellen is, és ennek most a technikai, technológiai módja nem is értetném. De a gyümölcsültetvények többségében a tavaszi fagyok ellen is részben védtelenek vagyunk, az aszálynak a gyümölcsültetvényeink háromnegyede ki van szolgáltatva, mert öntözetlen a legtöbb gyümölcskultúra, és ott a klímaváltozás hatásai nagyon komoly károkat okoznak. Plusz ott is szerepet játszik az élő munkaerő hiánya, a külföldi versenytársak egyre nagyobb nyomása, és igen, egyre több gyümölcstermesztő gondolkodik abban, hogy befejezi a termelést, de a gyümölcstermesztésből kiszállni nem egyszerű. Ez egy tartós kultúra, egy állandó kultúra, amire ha berendezkedünk gépparkkal együtt, akkor abból nagyon-nagyon nehéz kiszállni. Tehát egyelőre-előre tudunk menekülni, de a klímaváltozás, döntően a tavaszi fagyok felszaporodása miatt egyre többen gondolkodnak abban, hogy felhagynak a gyümölcstermesztéssel.
Az idei szamóca szezont értékeltük az elmúlt percekben Apáti Ferenccel, a Fruit Web elnökével.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3:45 után 3 perccel sporttal folytatjuk. Tegnap ugyanis elkezdődött minden idők eddigi legnagyobb, leghosszabb és legtöbb csapatot felvonultató labdarúgó világbajnoksága az észak-amerikai kontinensen. Az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezésében megvalósuló egy másik szempontból is a legek sportrendezvénye lehet, méghozzá a jövedelmezőséget tekintve. Hogy miért, arról Szabados Gábor sportközgazdást kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát ugye 48 csapat, 104 mérkőzést fog játszani a következő bő egy hónapban. Ez önmagában már elég a rekordbevételhez is?
Tulajdonképpen igen, a 48 csapatra való bővítésnek éppen az volt az elsődleges célja, hogy növeljék a bevételeket, és minél több pénzt tudjon a FIFA mozgósítani a labdarúgó világbajnokságból, amely nem csak hogy az első számú rendezvénye a FIFA-nak, hanem szinte az egyetlen, amelyik komoly bevételt hoz. Tehát tulajdonképpen nekik a bevételek növelésének az szinte egyetlen lehetősége az volt, hogy ezt a lovat próbálják még jobb ütni, ebből próbálnak még több pénzt kihozni, és valóban azzal, hogy 48 csapatra nő a létszám, jelentősen megnő ugye a mérkőzés szám, említett 104 mérkőzés, ez jóval több, mint ami a korábbi világbajnokságokon volt, ebből ugye kettőt már lejátszottak, még 102 előttünk van. Ezzel egyrészt azzal, hogy nő a mérkőzés szám, nyilván önmagában a televízióknak eladható tartalom is nő, és így a szponzoroknak a láthatósága is nő, de azzal, hogy 48 csapatot bevontak, azzal sokkal több piacot tudnak bevonni nagyon nagy aktivitással a világbajnokság értékesítésébe, tehát megint csak nőnek a televíziós és a szponzori jogok, és természetesen a több mérkőzés az nagyobb jegybevételt is jelent.
Na igen, de nem sülhet el ez a visszájára, mert valóban több meccs, több közvetítés, de mondjuk egy Németország Curaçao mérkőzés, vagy egy ma esti Kanada-Bosznia-Hercegovina, Katar-Svájc, azért elsőre úgy tűnik, hogy fékezett habzású az az érdeklődés, amit kiválthat.
Szívesen mondanám azt, hogy nem, minden rendben van, de az igazság, hogy nekem is vannak fenntartásaim, hogy azzal, hogy ugye a bővítést azt úgy oldották meg, hogy elsősorban az Európán és Dél-Amerikán kívüli földrészek csapatai tudnak nagyobb létszámban részt venni, aminek alapvetően egyébként főleg sportpolitikai oka volt. Emiatt én is úgy gondolom, hogy jelentősen felhigult a mezőny, tehát a csoportmérkőzések iránti érdeklődés az valóban csökkenhet. Ez hosszú távon akár a márkának, a labdarúgó világbajnokságnak, mint márkának a leértékelődését is hozhatja. Erre igazából csak azt tudom mondani vigasztalásul, hogy a futball és a futballvilágbajnokság az egy rettenetesen erős brand és egy rettenetesen erős termék. Tehát igazából olyan veszteséget én azt gondolom, hogy nem tud szenvedni a világbajnokság, ami valódi bevétel és érdeklődés csökkenést okoz. Az elképzelhető, hogy az eddigiekkel ellentétben a csoportmeccseket kisebb figyelem fogja övezni, és inkább azt várjuk, hogy mikor indul el az egyenes kieséses szakasz, ahol nyilván már ugyanazok az erős válogatottak lesznek, akik korábban is ott voltak.
A gazdasági szempontból van még egy újítás, hiszen idén debütál a dinamikus jegyárazás, ugye ez az amerikai sportrendezvényeknél már eddig is működött, de itt most van először, és rengeteg kritika érte ez. Ugye minél nagyobb itt az érdeklődés, annál drágábbak a jegyek. Mennyire látja ezt működőképesnek, illetve jogosak-e azok a kritikák, amelyek érték ezt a rendszert?
Hát nyilván a szurkolóknak olyan szempontból nem kedvező, hogy jóval drágábban tud jegyhez jutni az, aki valamilyen népszerű mérkőzésre szeretne bejutni. Eddig ugye ez gyakorlatilag csak sorsolás útján dőlt el, hogy az ilyen mérkőzésekre kikap jegyet. Most viszont aki meg tudja venni drágábban, az megveszi drágábban. És valóban ennek megint csak az a célja, hogy az előbb említettem, hogy a 48 mérkőzéssel nőnek a jegybevételek, még inkább maximalizálni akarják ezeket a jegybevételeket, hogy a lehető legmagasabb áron keljenek el ezek az összegek. Megmondom őszintén, nekem megint csak ezzel kapcsolatban is vannak fenntartásaim, hogy ez mennyire jó, mert ez nem csak, hogy azon túl természetesen, hogy jó bevételeket hoz a FIFA-nak, azt is figyelembe kell venni, hogy a kicsit át is alakítja a szurkolótábor, tehát így azért akkor más rétegek fognak esetleg kijutni a mérkőzésekre, nem az igazán fanatikus szurkolók, hanem esetleg mások, akik egész egyszerűen jobban meg tudják venni ezeket a jegyeket. Nyilván a puding próbálja az evés, az előttünk álló mérkőzéseken meglátjuk, hogy ez mennyire fog működni. Azt gondolom, hogy azért a jegyek el fognak fogyni, bár pont a nemrég véget ért Dél-Korea-Csehország mérkőzésen sem volt teljesen telt ház, de azért közel telt ház volt, tehát nem arról volt szó, hogy üres szektorok lettek volna. De azt gondolom, hogy egyébként szinte minden mérkőzés telt házzal fog menni, tehát ezzel nem lesz gond. Én inkább abban érzek problémát, hogy a társadalmi összetételét a szurkolótábornak nagyon megváltozott.
Na hát akkor eddig megbeszéltük, hogy a FIFA az valószínűleg jól fog járni üzleti szempontból ezzel a bővítéssel, ezzel az újítással. Mit mondhatunk el a rendező országokról? Ugye az is kuriózum az eddigi világbajnokságokat tekintve, hogy 3 ország rendezi most ezt a világbajnokságot, bár a meccsek többsége az egyébként az Egyesült Államokban lesz.
Valóban így van, és az fontos kiemelni, hogy egészen mások a céljai a különböző rendezőknek. Tehát ugye az Egyesült Államoknak nyilván nem az a célja, hogy különösebb gazdasági fejlődést érjen az országon belül a labdarúgó világbajnoksággal, hiszen az Egyesült Államokban ugye nem ez lenne erre a fő igény. Ők alapvetően sportszakmai célokkal rendezik ezt a világbajnokságot. A labdarúgás, mint sportágat szeretné a helyi szövetség a tornával még jobban fejleszteni, még népszerűbbé tenni, és felzárkóztatni ugye a 4 nagy amerikai sportág, az amerikai futball, a baseball, a kosárlabda és a jégkorong mögé minél jobban, még az eddigieknél is erősebben. Ugye az 1994-es labdarúgó világbajnokság, amit szintén az Egyesült Államokban rendeztek, hatalmas lökést adott helyi szinten a labdarúgásnak, és ezt próbálják valahogy megismételni, még ha olyan arányban nyilván ez nem is működhet, mert teljesen más a kiinduló pont, hiszen most már sokkal fejlettebb ott a sportág, de alapvetően a fő cél az ez. Mexikóban viszont ott egészen mások a célok. Ott a labdarúgás eleve a legnépszerűbb, tehát ott nyilván nem ez volt a cél. Ott inkább mondjuk így hagyományos célok vannak előtérben, tehát infrastruktúrális fejlesztés, a meglévő stadionok és közlekedési hálózatok fejlesztése, illetve ugye az országnak egy komoly gazdasági lökést adhat, mindez oda látogató szurkolók költése, mindez az országimázs, ami megvalósul. Tehát ők inkább ilyen hagyományosabb célokat próbálnak megvalósítani. Kanada meg kicsit a kettőnek a keveréke, hiszen ott is ugye a labdarúgást akarják elsősorban fejleszteni, de természetesen nekik azért vannak ugyanígy gazdasági céljaik is. Én azt gondolom, hogy nagyon jól fel tudják használni ezt a világbajnokságot erre, hiszen minden célnak igazából tökéletesen megfelel, ezért is egy jó kombináció ennek a 3 országnak a közös rendezése. Nyilván mindazt, amiről beszéltünk, tehát hogy például milyen érdeklődés mellett fog zajlani ez a világbajnokság ezekkel az új csapatokkal, ez azért mind befolyásolja azt, hogy ezeket a célokat hogyan tudják megvalósítani.
Hát és ezekre a kérdésekre, amelyek itt felmerültek, a következő napokban, hetekben biztosan választ kapunk majd, és akkor a végén visszatérünk még egy értékelésre, hogy gazdasági szempontból milyen mérleggel zárt ez a foci VB, amely minden idők legnagyobb és legjövedelmezőbb sport rendezvénye lehet. Ennek részleteiről is kérdeztem Szabados Gábor sportközgazdást.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. BKK Info.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a Késmárk utca közelében. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárónál, valamint a Műegyetem rakparton északi irányban. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható burkolatjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk ma, élénk lesz az északnyugati szél, keleten pedig kialakulhat egy-egy zápor és zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 23 fok között alakul.
Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 12-én pénteken, Töröcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A kormány meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát és a diákhitel egy kamatstopját, és adóbefizetési haladékot kap a fővárosi önkormányzat is.
Újabb fordulat a kormányfő és a köztársasági elnök konfliktusában. Sulyog Tamás az alkotmánybírósághoz fordult a kialakult alkotmányos vita rendezéséért.
Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók. Az akcióban 5 gyanúsítottól összesen több mint 800 millió forintot foglaltak le. Mondjuk a részleteket. Meghosszabbítja a kormány a babaváró hitelre vonatkozó moratóriumot és a diákhitel egy kamatstopját, emellett haladékot ad a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A kormány szóvivői tájékoztatón az idei költségvetés felülvizsgálatáról, valamint a jövő évi büdzsé előkészítéséről is beszámoltak. Kócán Dávid összefoglalója.
Az előrejelzés alapján a 2026-os határidőre a babaváró hitelt felvevő párok egyötödénél nem született, születik meg a vállalt gyermek, mondta Köböl Anita kormány szóvivő.
Ebből az okból kifolyólag számukra a hitel átalakulna piaci hitellé, ráadásul az addigi kamattámogatást egy összegben kellene az ügyfeleknek visszafizetniük.
A kormány ezért döntött a babaváró hitelre vonatkozó moratórium meghosszabbításáról, mondta a kabinet döntéseit ismertető tájékoztatón Köböl Anita, aki emlékeztetett. A konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott, legfeljebb 11 millió forintos, szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe.
24 ezer szerződést jelent ez, kicsivel több, 24.700 szerződést, ami 182 milliárdos hitelállományt jelent a mindennapokban.
A kormány a diákhitelegyre vonatkozó kamatstop meghosszabbításáról is döntött. Az új határidő 2026 év vége, közölte Köböl Anita, aki emlékeztetett arra, hogy a változó kamatozású kölcsön már 24 éve elérhető, és elsősorban a fiatalok támogatásáról szól.
A rendelet célja pedig az, hogy a 2024. december 31-ig keletkezett szerződésállomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. akadályozza.
A kormány szóvivők a tájékoztatón a főváros pénzügyi helyzetéről is beszéltek. Magyar Éva bejelentette, hogy a fővárosi önkormányzat október 15-ig kap haladékot a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére. Emlékeztetett, Budapestnek jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a központi költségvetésbe, aminek eredményeként a főpolgármester szerint fizetésképtelenné válna a főváros.
A cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
A tájékoztatón az idei költségvetés felülvizsgálatáról is szó volt. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé áttekintésének határideje június 30-a, az eredményeket pedig augusztus 31-ig kell közzétenni, így leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os módosított költségvetés.
Egy elég hánytatott sorsú költségvetést hagyott ránk az előző kormány, ennek a feldolgozása nem történhet egyik pillanatról a másikra, nagyon körültekintőek a pénzügyminisztériumban.
Hozzátette, a jövő évi tervezetet várhatóan október közepén hozza nyilvánosságra a kormány.
A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a kormány a közlekedési és beruházási minisztert, és arra is felkérték Vitézi Dávidot, hogy tegyen javaslatot a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő.
Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás, egy kétszer kétsávos híd és a hozzá kapcsolódó Alföldi útszakasz megépítését tartalmazta. Magyar Éva hangsúlyozta, márciusban az akkori vezetés a projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és két nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Duna aszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előlegfizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatában megbízza Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
A tájékoztató után Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Hozzátette, a beruházás eltúlzott kapacitású, és ahol lehet, módosítani fognak, a híd viszont mindenképpen megépül.
A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Kapitány István hozzátette, az új vezetőtől átlátható, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Újabb fordulatot vett Magyar Péter kormányfő és a köztársasági elnök konfliktusa. Sólyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult a kialakult alkotmányos vita rendezése érdekében. Magyar Péter élesen bírálta az államfőt és a közösségi médiában is megismételte korábbi kritikáit. A két közjogi méltóság közötti nyilvános csörte hetek óta tart, miközben a miniszterelnök továbbra is Sólyog Tamás távozását sürgeti. Jó Csaba összeállítása.
A köztársasági elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az államfő abban bízik, hogy az Alkotmánybíróság absztrakt értelmező döntése és az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleménye egyaránt segítik majd a kialakult alkotmányos konfliktus rendezését, és előmozdítják az alapvető alkotmányos elvek érvényre jutását. Magyar Péter megismételte korábbi a köztársasági elnökkel kapcsolatos kritikáit, miszerint Sólyog Tamás soha nem állt ki a bántalmazott gyerekek, a megtámadott civilek, művészek, bírák vagy újságírók mellett. A miniszterelnök azt is írta, Sulyog Tamás a saját pozíciója és havi 6 milliós fizetése védelmében naponta 5 helyre elfut panaszkodni. Eközben Magyarország legnépszerűtlenebb közszereplője. Magyar Péter nem sokkal korábban a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón is beszélt a köztársasági elnökről.
Szerintem kiemelten fontos a köztársasági elnöki intézmény, annak a tisztelete, és ahogy mondtam, ezért is fogom még egyszer felkeresni Sulyog Tamást, két külföldi panaszkodás között lehet, hogy itthon lesz, és akkor tudunk még beszélni. De pontos időpontot nem tudok önnek mondani, meg fogjuk oldani ezt a kérdést. Az angol ezt úgy mondja, the sooner is better, minden gyorsabban, annál jobban.
Sulyog Tamás néhány napja egy svájci magazinnak beszélt a közte és a miniszterelnök közötti konfliktusról.
Egy esetben a magyar köztársasági elnök biztosan nem mondhat le.
Aber in einem Fall kann der ungarische Präsident der Republik bestimmt
nicht. Abban az esetben, hogyha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki.
Az államfő hangsúlyozta, az alkotmányos rend fenntartása az, ami kényszerítő jelleggel megköveteli a köztársasági elnök hivatalban maradását, majd leszögezte, a magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a köztársasági elnököt több alkalommal és konzekvensen kizárólag politikai indokkal.
És ez már nem csak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent.
Und das bedeutet eine Gefahr nicht nur für die verfassungsmäßige Ordnung,
a jogállamra is fenyegetés.
Für die gesamte demokratische Ordnung, für den Rechtsstaat.
Mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat.
A köztársasági elnök mellett vasárnap szimpátia tüntetést tartottak a Sándor palotánál.
Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály. Az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. A szabályozás célja megvédeni a tagállamok fogyasztóit, valamint tisztességesebb versenyfeltételeket teremteni az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. Bújtás Szintia és Falucskai Ivett összeállítása.
Július 1-én megváltoznak az uniós vámszabályok. Ez Magyarországot is ugyanúgy érinti, mint az összes többi uniós tagállamot.
Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Linzmeier Szilvia a Krónikának elmondta, az új rendelet szerint abban az esetben, ha valaki az Európai Unión kívüli webáruházból rendel csomagot, és annak értéke 150 euró alatt van, akkor 3 euró vámot kell fizetni.
Ha valaki 3 különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, 2 pólót és 3 szoknyát, akkor mivel 3 különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vámérték.
A szakember hangsúlyozta, a szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik. Linzmeier Szilvia emellett arról is beszélt, hogy az intézkedés részleteiről hol és milyen módon tájékozódhatnak az érintettek.
A legfontosabb tudnivalókról a NAV a honlapján közzé tesz minden információt, és mivel ez leginkább a piaci szereplőket, logisztikai cégeket érinti, ezért őket folyamatosan segíti a NAV a felkészülésben, de akinek kérdése van, nyugodtan keresse munkatársaimat a 1819-es telefonszámon, ott is segítünk.
Linzmeier Szilvia hozzátette, a szabályozás legfőbb célja az európai kereskedők és a tagállami, köztük a magyar fogyasztók védelme.
Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók. Az akcióban 5 gyanúsítottól összesen több mint 800 millió forintot foglaltak le.
A nyomozók számos bizonyítékot találtak arra, hogy egy Magyarországon élő, 59 éves ukrán férfi legalább 5 éve illegális szerek forgalmazásával foglalkozik. A Szadán élő üzletember egy teljes bűnszervezetet hozott létre, nyilvános internetes felületeken árusította az illegális gyógyszereket és potencia növelőket külföldi vevők számára. A hatóságok több nagyértékű karórát, hajót és luxusautókat is lefoglaltak, valamint ingatlanokat zároltak, mondta Kész Varga Mónika, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda sajtóreferense.
A bűnhálózat vezetőjét, illetőleg három társát őrizetbevételük mellett bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítással, még ötödik elfogott társukat üzletszerűen elkövetett, tiltott teljesítményfokozószerrel visszaéléssel gyanúsították meg kollégáim. A kutatás alkalmával összesen több mint 830 millió forintnak megfelelő vagyont vontunk el tőlük.
Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek holnap a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.
Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Turóci Szabolcs kapta a legjobb színész díját Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján.
A szemlét online rendezték meg Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan. A díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Tilla Tilla részben saját élményekből táplálkozó 2024-es filmje a mai Magyarország látlelete.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába Győr térségében a 115-ös és a 113-as kilométernél is baleset történt. A forgalmat a 112-es kilométernél Győr-Szent Iván csomópontban leterelik. Az M3-as Budapest felé vezető oldalán Bagy és 60 között három autó ütközött, a 48-as kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek. Az 52-es főúton útfelújítási munkákat végeznek Solt és Fülöp szállás között, a 34-es és az 51-es kilométer között szakaszosan irányonként váltakozva halad a forgalom.
Budapesti információkkal folytatjuk.
A fővárosban az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárdatér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A 236-os és a 236A autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Baleset nehezíti a közlekedést a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a Késmárk utca közelében. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Németh Luca, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Napközben 20-24, este 11-18 fok lesz.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
Műsor ajánlott. A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
Trianutáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, ahova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kempingturizmus bevezetése.
Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
Gömbölc, bille, lágycellák, több évtizedes matematikai rejtélyek megoldása. A rajzasztalok mellől az építészet világából indult, munkássága a Mars kutatástól a modern orvostudományig ível, miközben nap mint nap diákok generációit tanítja a mechanika és a formák szeretetére. Vendégem egy zseniális elme, a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Perika és Gábor Dénes díjjal is kitüntetett, Domokos Gábor építészmérnök, matematikus, egyetemi tanár. Várja Önöket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
mától életbe lépett a migrációs és menekültügyi paktum. Az Európai Unió tehermentesíteni a túlterhelt országokat, miközben gyorsítaná és hatékonyabbá tenni az elutasított menedékkérők visszaküldését. Közben az unió alapító tagállamai átmenetileg korlátoznák az újonnan csatlakozó országok szavazati jogát. Uniós percek Brüsszelből, Berek Patriciától.
Mától valamennyi tagállamban kötelező végrehajtani a migrációs és menekültügyi paktumot. A 2024 májusában elfogadott keretrendszer célja, hogy erősítse az unió külső határainak védelmét, szigorú, de méltányos menekültügyi szabályokat alkalmazzon, és hatékonyabbá tegye az illegális bevándorlók kitoloncolását, foglalt állást az uniós bizottság. A tagállamok közötti szolidaritás központi eleme a migrációs paktumnak. Ez azt jelenti, hogy a migrációval túlterhelt országokból, ezek elsősorban a déli, illetve a nyugat-európai tagállamok, vagy át kell venni menedékkérőket, vagy fizetni kell utánuk. Krízis helyzet esetén a technikai segítségnyújtást is választhatják a tagállamok. A paktum legújabb június elején elfogadott eleme, hogy a jövőben az unió határain kívül is létre lehet hozni visszaküldési központokat az elutasított menedékkérők számára. Működési kötelezettséget ír elő a bevándorlóknak, a kiutasítási határozatokat pedig a Schengeni információs rendszerben is rögzítik, hogy az egész unió területén végrehajthatóak legyenek. Az unió erősítené a migrációs diplomáciát is, hogy a származási országok visszafogadják állampolgáraikat. Ennek érdekében még Afganisztán tálib vezetését is tárgyalni hívta Brüsszelbe az Európai Bizottság. Noha a tálibok hatalomátvétele óta megszakította a diplomáciai kapcsolatot az országgal. Muszáj velük beszélnünk, jelentette ki az Európai Bizottság belügyekért és migrációért felelős biztosa. Magnus Brunner újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy 2013 és 24 között összesen 1 millió afgán adott be menedékkérelmet az unió területén, és nehéz visszaküldeni őket, még a bűncselekményeket elkövetőket is. A belga hírügynökségnek Maxime Prévost belga külügyminiszter megerősítette, hogy az uniós bizottság már továbbította Belgiumnak a Brüsszelbe hívott tálib küldöttség névsorát, de a táliboktól még nem érkezett vízumkérelem. Ezt nem is kapnák meg más esetben, de most az uniós intézmények számára lehetővé tenné Belgium a tárgyalást az afgán menedékkérők visszaküldése érdekében. Több tagállam is korlátozná az új tagállamok szavazati jogait. Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország és Németország szigorúbb garanciák beépítését sürgeti a jövőbeni uniós csatlakozási szerződésekbe, annak érdekében, hogy az új tagállamok bizonyosan teljesítsék kötelezettségeiket, miközben egy átmeneti időszakra korlátoznák szavazati jogukat az egyhangú döntéseket igénylő területeken. Ilyen például az uniós külpolitika és a többéves költségvetés. Az unió 5 alapító tagállama kötelező záradékot is bevezetne, ami lehetővé teszi védelmi intézkedések alkalmazását arra az esetre, ha egy új tagországban a csatlakozás után visszalépés következne be a jogállamiság területén.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Tavaly Németországban már a lakosság szűk 30%-a rendelkezett bevándorló háttérrel, ami jelentős növekedés. A legnagyobb közösségek a lengyelek, a törökök, az ukránok, az oroszok és a szírek. Ugyanakkor a menedékkérelmek száma 2026 elejére történelmi mélypontra zuhant, és egy müncheni bíróság jogellenesnek találta a német-osztrák határellenőrzés meghosszabbítását, ami a határpolitika és az integrációs kihívások újraértékelését vetíti előre. A téma részleteiről Dóca Edit Krisztinát, Migrációkutatóintézet vezető elemzőjét, Cinege Levente kérdezte.
Mely tényezők magyarázzák leginkább a bevándorló hátterűek számának folyamatos növekedését az elmúlt 2 évtizedben Németországban? Mit mutatnak jelenleg az adatok?
Nos, ugye a Szövetségi Statisztikai Hivatal, vagyis a Destatis 2025-re vonatkozó adatai éppen a napokban jelentek meg, amely azt jelzik, hogy a 82,7 milliós németországi lakosságnak nagyjából negyede, tehát egy ilyen 26,3%-ról beszélünk, ők mind valamilyen módon bevándorló háttérrel rendelkeznek. Ugye ide tartoznak azok az első generációsok, akik maguk vándoroltak be Németországba, valamint azok is, akik már második generációsnak számítanak, tehát még a szüleik vándoroltak be Németországba, Németországba 1950 óta, és ugye ezek az állampolgárok már Németországban születtek. Na most itt az arányok tekintetében 2024 és 2025 között mindössze egy 0,5%-os növekedésről beszélhetünk. Ugyanakkor, hogyha két évtizedet mérünk össze, tehát 2005 és 2025 között nézzük meg az adatokat, akkor egy 67%-os emelkedésről beszélünk, tehát nagyjából 13 millióról közel 22 millióra nőtt a bevándorló hátterűek száma Németországban.
Mit gondolnak a menedékkérelmek számának csökkenéséről? Mennyiben magyarázható ez a határvédelmi intézkedésekkel, és milyen szerepe lehet más külső tényezőknek?
Az mindenféleképpen csökkentette Németország vonzerejét, hogy egyrésztről szigorította a szárazföldi határintézkedéseit, másrésztről pedig ugye fokozta a kitoloncolásokat, és ugye ez a jelenlegi szövetségi kormánynak egy jövőbeni terve is, hogy ezt még inkább fokozni szeretné, illetve a határvédelem esetében is ezt szeretné azért időről időre meghosszabbítani a szárazföldi határellenőrzéseket. Meglátjuk, hogy a jövőben ez mennyire fog tudni egy tendenciává beállni, ugyanis most azért azt látni legalábbis 2026 első negyedéves adataiból az derült ki, hogy Németországban nagyjából ilyen 29 ezer környékén mozgott a benyújtott menedékjogi kérelmek száma, ellenben Franciaország az első helyre került közel 35 ezer kérelemmel, utána következik Spanyolország, majd Olaszország, 32.600 kérelmet nyújtottak be, és akkor csak ezután következik a negyedik helyen Németország, illetve még arról is érdemes szerintem szót ejteni, hogy melyek voltak a legkevésbé népszerű ország. Ezek Szlovákia voltak és Magyarország. Szlovákiában 35 ilyen kérelmet nyújtottak be, Magyarországon pedig mindössze 26 kérelmet.
Visszatérve Németországra, hogyan értelmezik a müncheni bíróság döntését a határellenőrzés jogszerűségéről, és milyen következmények lehetségesek a határpolitika és az uniós jog összehangolására?
Ugye itt a határvédelem fokozása, a szárazföldi határellenőrzések újbóli bevezetése, azért ez meglehetősen egy forró vitapont volt a német közpolitikában, illetve általánosságban a közbeszédben is, és amiről most tulajdonképpen szó van, hogy 2026. április első felében a müncheni bajor legfelsőbb közigazgatási bíróság jogellenesnek ítélte a határellenőrzés fenntartását. Konkrétan ugye azt mondták ki, hogy sem 2021. november és 2022. májusa között, sem 2022. november és 2023. májusa között nem volt indokolt a határellenőrzés fenntartása. Itt a bírák azt hangsúlyozták, hogy az uniós jogszabályok szerint a határellenőrzés nem indokolható nemzetbiztonsági okokkal, illetve a közrend és a belső biztonság védelmével. Meglátjuk, hogy ez hosszú távon mennyire fog tudni precedens teremteni. Ugye Németország nagyjából 2015-16 óta azért rendszeresen él egyébként a határellenőrzés bevezetésével, mint egyfajta korlátozó tényezőként, tehát ugye, hogy a migránsok számára ne legyen vonzó célország Németország. Hogy hosszú távon ez mennyire tudja kiváltani a hatását, a menedékkérelmek számának csökkenésetek tekintetében azért azt gondolom, hogy ez némi bizakodásra tud okot adni.
Hogyan értékelik a bevándorló hátterű fiatalok képzettség és szakmai helyzetét, és milyen célzott intézkedések kellenének a végzettség hiányának csökkentésére, hogyha nincs megfelelő képesítésük?
Ezek mindenféleképpen integrációs problémák. Ha megnézzük a statisztikai adatokat, a 25 és 34 év közötti fiataloknak a 33%-a rendelkezik egyetemi végzettsége, és itt most kifejezetten a bevándorló hátterű állampolgárokról van szó. Ez egyébként még meg is egyezik az országos átlaggal. A problémát viszont az a 36%-ot kitevő közösség okozza, akiknek semmilyen szakmai végzettségük nincsen. Ez az érték egyébként nagyjából kétszerese az országos átlagnak. Ugye ezek az adatok arra világítanak rá, hogy a bevándorló hátterűeknek a munkaerőpiaci elhelyezkedése, illetve az integrációja az azért megkérdőjelezhető, hogy mennyire tudott sikeresen végbe menni. Annak ellenére, hogy Németország különösen az elmúlt években tapasztalt migrációs hullámok következtében azért nagy erőket fektetett az integrációs politika megreformálásába, és ezek újból egyébként előkerülnek. Na most, hogy mi lenne ahhoz szükséges, hogy ezt a 36%-os arányt csökkenteni lehessen? Ugye mindenféleképpen arra lenne szükség, hogy a bevándorló hátterűek is valamilyen képzést ugye el tudjanak végezni. Ehhez egyrészről nyelvismeretre van szükség, hogyha az éppen nincsen meg, illetve arra is lenne szükség, hogy azért el is akarjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. Ez viszont már sokkal inkább egyfajta szociálpolitikai politikai kérdés, hiszen ugye a bevándorlóknak azért egy jelentős része kap valamilyen fajta állami támogatást. Na most, amíg az állami támogatásokat megkapják, addig tulajdonképpen úgy azért a belső késztetés sem annyira erős, hogy elmenjenek dolgozni.
Milyen hatása lehet a népességöregedésre és a munkaerőpiacra annak, hogy a bevándorló hátterűek aránya a fiatalabb korcsoportokban jóval magasabb?
Ugye azt a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal is kiemelte, hogy a népességcsökkenés a bevándorlás nélkül jóval nagyobb lett volna. És ez ugye azt is előirányozza, hogy itt főként egy fiatalabb korosztályú bevándorlásról beszélünk, tehát ugye ők azért jellemzően aktív munkakorúak. Itt első körben szerintem itt a szíreket érdemes egyébként megnézni, hiszen ők az egyik legnagyobb etnikai kisebbséget alkotják Németországban, és azért az ő esetükben is bebizonyosodott az, hogy munkájuk nehezen nélkülözhető. Ha megnézzük a számokat, akkor az derül ki abból, hogy nagyjából 975.000–1 millió fő környékén mozog a szír közösség létszáma, közülük 320.000-en dolgoznak, nagy részük rendelkeznek társadalombiztosítási jogviszonnyal is, illetve további 60.000-en pedig részleges foglalkoztatásban állnak, tehát szerintem kijelenthető, hogy Németországnak valóban szüksége volt valamilyen mértékben a bevándorló közösségre, annak érdekében, hogy tudják csökkenteni a munkaerőhiányt.
BKK Info.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Németh Luca, BKK Info.
Autós percek.
Több baleset is nehezíti a közlekedést az autópályákon. Az M1-esen a hajnali órákban egy kamion a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr térségében a munkaterületbe hajtott, majd kigyulladt a 115-ös kilométernél. A forgalmat a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban terelik ki, azonban a kialakult torlódásban egy újabb súlyos baleset történt. Az ellenkező irányban is lassulás és szakaszos torlódás van az érintett szakaszon. Az M3-as autópályán pedig Budapest felé Bag és 60 között három személyautó ütközött össze. A 48-as kilométernél az átterelt sávban állnak a sérült járművek. A kialakult torlódás már meghaladta az 5 kilométert. Aki teheti, 60-nál hagyja el a csomópontot és a 3-as főúton keresztül kerüljön. Vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk, élénk lesz az északnyugati szél, keleten lehet egy-egy zápor vagy zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22-23 fok körül alakul. 7:30-kor rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Szlotta Judit.
Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig megtörténik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, a közteher csökkentéséről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, közép és hosszú távon is működőképes megoldást keresnek, ami biztosítja, hogy az önkormányzatok el tudják látni törvényes feladataikat, és tudjanak fejleszteni is. Az egyházi iskola fenntartók képviselőivel tárgyalt Lannert Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Azonnali intézkedés csomagot jelentett be a magyar irodalom megmentésére a társadalmi ügyekért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a tankönyvpiac liberalizációja mellett egy központi irányítástól mentes, szabad kulturális korszakot hirdetett meg. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. Vasárnapi könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel, zenével és gyerekkönyvekkel, báb előadással várják az érdeklődőket a fővárosban, a Vörösmarty és a Vigadó téren. Emellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Híradással 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Bár a Sülyog Tamásnak adott ultimátum lassan 2 hete lejárt, egyelőre nem látszik, hogy a kormány hogyan távolítaná el hivatalából az államfőt, aki mellett múlt hét végén szimpátia tüntetést is rendeztek. Magyar Péter miniszterelnök tegnap szűkszavúan csak annyit mondott, hogy még tart a jogászi egyeztetés arról, hogy milyen megoldást válasszanak. A helyzetet Nagy Attila Tibor politikai elemzővel értékeljük a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát ugye a legfrissebb tegnap délutáni hír, hogy Sülyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult ebben az ügyben. Politikai szempontból ez jó lépés volt?
Abszolút. Tehát Sülyog Tamás ellenlépéseket tesz, és erre van is, volt is ideje, mert magyar tételék késlekedtek. A késlekedés jól mutatja, hogy a Sülyog Tamásnak és a társainak adott ultimátumban május 31-e határidő szerepelt, addig kellett volna lemondaniuk, ők ezt nem tették meg, és a lemondatásuk azóta sem történt meg, azóta sem nyújtották be azt az alaptörvény módosítást, amelynek segítségével el lehetett volna távolítani Sülyog Tamás köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt és másokat a tisztségükből. Ha ez így folytatódik, tovább kezd érni egy tekintélyveszteség magyar tételék számára, hiszen ultimátumot akkor érdemes adni, határidőt szabni a lemondáshoz, hogyha utána jön a következmény. A lemondás elmaradt, és elmaradt a következmény is, legalábbis egyelőre.
Na de ennek mi lehet az oka, illetve mi lehet az oka ennek a késlekedésnek? Meglepte őket, hogy nem mondott le önként Sülyog Tamás és a többi vezető?
Erre utalnak a jelek, hogy Magyar Péterék arra számítottak, hogy majd a nyomás hatására legalábbis Sülyog Tamás le fog mondani. Őt szemmel láthatóan nem tartották olyan jellemnek, aki hajlandó magáért kiállni, de csalódni kellett ebben, mert Sülyog Tamás váratlanul összekapta magát, és először is a Velencei Bizottsághoz fordult, utána pedig most az Alkotmánybírósághoz. Ráadásul a késlekedés következménye az, hogy Sülyog Tamás kezdi kigondolni, hogy milyen módon tudná azt megcsinálni, hogy nem írja alá az ő eltávolítására irányuló alaptörvénymódosítást. Igaz, hogy az alaptörvényben az szerepel, hogy a köztársasági elnök csak az alaptörvényben rögzített eljárási szabályok megsértése esetén tagadhatná meg az ő eltávolítására irányuló alaptörvény módosítást, csak hogy az alaptörvényben van egy-két olyan passzus, és különösen a demokratikus jogállamra vonatkozóra hívnám fel a figyelmet, amely áthatja az alaptörvény egy részét. És mondhatja a Sülyok Tamás például, hogy igen, valóban úgy szól az alaptörvény egyik rendelkezésére, hogy ő köteles aláírni az ő eltávolítását lehetővé tévő alaptörvénymódosítást, viszont vannak az alaptörvénynek más rendelkezései is, és szerintem ő ezért is fordult most az Alkotmánybírósághoz, hogy az Alkotmánybíróság adjon ki egy olyan általános elvi alapú állásfoglalást, amelyet Sülyok Tamás lehet, hogy úgy értelmez majd, hogy mégsem kell aláírnia majd ezt a fenyegető alaptörvény módosítást. Ebben az esetben egy alkotmányos patthelyzet fenyegeti Magyar Péteréket. Na most kérdés persze az, ugye ezt még nem látjuk pontosan előre, hogy Sülyok Tamás eldöntötte már, hogy az ő és mások eltávolítását lehetővé tévő alaptörvény módosítást hajlandó-e aláírni, ha nem, akkor gondba kerülhet Magyar Péter, erre ki kell találniuk valamilyen ellen alaptörvény módosítást, vagy valami olyan eszközt, amivel akár meg is tudnák kerülni a köztársasági elnöknek az ellenkezését, az aláírás megtagadását, de ez egyre nehezebb lesz. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal hamarabb kellett volna cselekedni, először is nem ilyen hosszú határidőt kitűzni a köztársasági elnök felé, hogy május vége, aztán tehát az az érthetetlen, hogy nem készült el az alaptörvény módosítását, a kampányban is illett volna már erre készülni.
Na igen, ez nagyon érdekes, és azt a kérdést is felveti, hogy ez politikai szempontból mennyire veszélyes a Tiszára és Magyar Péterre nézve, mert itt az, amit ön mondott, abból is kiderült, hogy itt egy ilyen nagyon bonyolult jogi hercehurcába csapott át ez az ügy, és azért nagyon sokan a Tisza szavazók részéről is meglepődtek azon, hogy itt nem voltak kész forgatókönyvek arra az esetre, hogyha Sülyok Tamás nem mond le.
Bizony, és ez az, amit az ember furcsál, tehát szemmel láthatóan Magyar Péterig nem készültek további lépéssel, de lehet, hogy azért nem készültek, ennyiben megértő vagyok, hogy menet közben, amikor a kormányváltás után a Tisza alkotmányjogászai vagy jogászai elkezdtek dolgozni az alaptörvény módosításon, akkor lehet, hogy ők is beleütköztek abba a problémába, amiről én most az elmúlt percekben beszéltem, nevezetesen abba, hogy mi van, hogyha a köztársasági elnök nem hajlandó aláírni az alaptörvény módosítást. És szerintem erre a forgatókönyvre nem készült fel a Tisza párt vezetése kellőképpen, és most vakargatják a fejüket, hogy most mi a teendő akkor.
Lehet olyan, akit esetleg elidegenít a Tiszától ez az ügy?
Én azt gondolom, hogy lehet, mert hogy Magyar Péter a választási kampányban olyan látszatot keltett, hogy mi sem egyszerűbb, mint hogy rákényszeríteni a közjogi méltóságokat és vezetőket, hogy lehessen őket távolítani, csak ehhez kétharmados többség kell. Hát Magyar Péter a március második felei 23. nyíregyházi beszédében szó szerint arra kért kétharmados felhatalmazás, hogy el tudja távolítani az Orbán rendszerből itt maradt közjogi vezetőket. És a jóra való nép azt hitte, hogy hát mi sem egyszerűbb, megadja a kétharmados többségen, és akkor Magyar Péterig már egy huszárvágással, egy csapással el tudják távolítani Sülyok Tamást. Telnek a napok, telnek a hetek, és kiderült, hogy ez mégsem annyira egyszerű ezek szerint, úgyhogy itt valamit sürgősen ki kell találni, mert minél tovább halad az idő, annál inkább probléma lehet ez Magyar Péterék számára, hogyha határidőt tűz ki valaki az ellenfelének, hogy ez, hogy azt tegyen meg, különben jön a következmény, akkor határidő után szinte azonnal cselekedni kell. Most ehhez képest, ahogy ön is említette, a köztársasági elnöknek küldött határidő után eltelt lassan már 2 hét, és még mindig nem történt semmi ebben az ügyben. Azon kívül, hogy Magyar Péter találkozott többet magával Sülyok Tamás köztársasági elnöke.
Igen, és hát ráadásul ugye kedden az ATV-ben azt mondta a miniszterelnök, hogy ismét felkeresné az államfőt, miközben egyébként ugye vasárnap volt egy szimpátia tüntetés is Sülyok Tamás mellett. Mi az üzenete annak, hogy Magyar Péter most már ismét tárgyalna Sülyok Tamással, illetve hogyan változik egyáltalán a Sülyok Tamás körüli politikai klíma? Változik-e?
Hát Hát az, ahogy elmenne Siók Tamáshoz tárgyalni, azzal is történik. Valami tudná mutatni a közvéleménynek, hogy lám-lám, én cselekszem, csak hát már volt egyszer a köztársasági elnöknél többet magával. A Magyar Péterék kezében annyi eszköz azért van, hogy megtehetik azt, hogy megvonják a lemondott vagy idő előtt, tehát megvonják a köztársasági elnök juttatásait, még arra az esete is, hogyha megszűnik a mandátuma. Ugye jelenleg a köztársasági elnök jogállásáról szóló jogszabály több lehetőséget is biztosít a köztársasági elnöknek, anyagi juttatást, titkárságot, ezek dönthet úgy a tisza többség, hogy ezeket megvonja, és ezzel próbálják Sülyog Tamást beszorítani abba a helyzetbe, hogy mégis mondjon le önként. El tudom képzelni, hogy valami ilyesmi hát fenyegetést, vagy legalábbis lehetőséget tennie közzé Magyar Péter miniszterelnök, amennyiben négy szem közt ülne le Sülyog Tamással tárgyalni. Nem vagyok benne biztos, hogy Sülyog Tamás szívesen belemenne egy ilyen négy szem közti beszélgetésbe, de persze majd meglátjuk.
Igen, ezt majd az idő eldönti. Vannak olyan sajtóhírek is egyébként, hogy a kormányon belül is ellentéteket szül az ügy, mert vannak, akik radikálisak ebben a kérdésben, és alakul egy ilyen óvatos koalíciója is. Ezt reálisnak tartja, hogy ez feszültségeket okozhat a kormányon belül?
Minél jobban telik az idő, annál inkább reálisnak tartom ezt a lehetőséget, hiszen nyilván frusztráló, hogy Magyar Péter olyan látszatot keltett, hogy egy gyors alaptörvény módosítással leváltható Sülyog Tamás és azok a közjogi vezetők, akik az Orbán rendszerből maradtak itt is, itt, ehhez képest, hogyha minél tovább húzódik a dolog, minél tovább maradnak itt Sülyog Tamásék, akkor viszont felvethető a kérdés, hogy akkor mi a teendő, és akkor nyilván lehet feszültség a kormányon belül, és ez előbb-utóbb átakadhat a frakcióra is. Tehát most gondoljunk bele, hogyha még júliusban is a tisztségében tud maradni Sülyog Tamás köztársasági elnök, akkor a frakcióban is felvetődik a kérdés, hogy hát gyerekek, hát már május vége régen elmúlt, és még mindig nem történt semmi érdemleges.
Rövid időnk van, rövid választ várok. Ki tud még ebből az ügyből hátrálni Magyar Péter, vagy lehet szándéka rá, ahogyan telik az idő?
Hát kihátrálhat ebből, de akkor az tekintélyveszteséggel járna. Tehát mondhatja Magyar Péter, hogy most ezt a dolgot felfüggesztik, nem találtak megfelelő alaptörvény módosítási lehetőséget, csak ez tekintélyveszteséggel járna, mert hogy a kampányban azt ígérte, hogy amint meg lesz a kétharmados többsége, el fogja távolítani Sülyog Tamásékat a tisztségükből. Hogyha ez nem történik meg, akkor ez lesz a Magyar Péter vezette kormány első komoly politikai veresége.
Bár a Sülyog Tamásnak adott ultimátum két hete lejárt, egyelőre nem látszik, hogy a kormány hogyan távolítaná el hivatalából az államfőt. Ennek részleteiről kérdeztem az elmúlt percekben Nagy Attila Tibor politikai elemzőt.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3/4-8. Sokat hallhattuk az elmúlt években azt a kijelentést, hogy a választás vidéken dől el, a Republikon Intézet pedig most azt vizsgálta meg, hogy tartja-e még magát ez az alapvetés a 2026-os választási eredmények fényében. És hogy mire jutottak, azt Horn Gábortól, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökétől kérdezem meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Kezdjük onnan, hogy a vidéki és inkább a falusias térségek azok mekkora súllyal bírnak egyrészt a társadalomban, másrészt a választási rendszerben.
Igen, a magyar társadalomnak körülbelül a 30%-a él klasszikus értelme vidéken, tehát falvakban. Ugye nehéz ez, mert a Magyarországon vannak olyan kisvárosok, amik tulajdonképpen falusi környezet, a legkisebb város azt hiszem 1100 fős, ami nyilván inkább csak olyan nevében város, azt hiszem Őri Szentpéter ez emlékeim szerint, de lehet, hogy már ez se igaz. De minden esetre a most közigazgatási értelemben kevesebb, mint 30%-a, azt hiszem 29,1%. százalék él faluhelyen Magyarországon. Ehhez képest az egyéni körzetek, hiszen ez azok, amikről tudunk beszélni, mert az országos listáknál ott ez a megkülönböztetésnek nincs jelentősége. Az egyéni körzeteknek több mint 40%-a az faluhelyen dől el. Tehát jelentős túlreprezentáció van. Tehát az az megállapítás, hogy a magyar vidéki falusi értelemben vett népesség nek a szavazatai többet érnek, túlreprezentáltak a választáson, ez megállja a helyét, ennek a mértékéről lehet vitatkozni.
Na, ugye mindig azt mondták korábban, és ez egy ilyen alapvetés volt, hogy ez a Fidesznek a bázisa, és a Fidesz táborhoz sorolták egyértelműen a falvakat. Mennyire volt ez így a mostani választáson?
Egyáltalán nem volt így, ha így lett volna, akkor nem lett volna ez az eredmény, tehát a végeredményben teljesen egyértelműen látszik, hogy ez az megállapítás 2026-ra nem igaz. Egyébként 2015 se volt természetesen így, tehát klasszikusan az első 20 évben egy kicsit se volt a Fidesz bázisa a vidéki Magyarország, jellemzően például a Kelet-Magyarország tipikusan az MSZP-nek, vagy a baloldalnak volt egy fontos háttere, ez változott meg tulajdonképpen már a 2010-es választáson is, amikor a Fidesz fölényes kétharmados győzelmében nagyon lényeges szerepet játszott az, hogy ez a vidéki Magyarország, ez a klasszikus értelemben baloldali kelet-magyarországi szegényebb társadalmi csoportok átálltak a Fideszre. Ez érdekes módon nem csak a Fidesznél, hanem a Jobbiknál is megjelentek akkor. De kétségtelen, hogy 14-18-22-es választásokon azt figyelhettük meg, hogy fölényes győzelembe taratott a Fidesz ezekben. Minél nagyobb településekre mentünk, annál relatíve annál rosszabb helyzetben volt a Fidesz. Budapestet egyébként már 2018-ban is elvesztette, és 2022-ben a fölényes győzelem ellenére a 18, akkor még 18 körzetből 17-et elveszített az egyéni körzetekből. Tehát megfigyelhettük ezt a folyamatot, hogy a vidéki Magyarország jobban reflektál Orbán és a Fidesz üzeneteire. Ennek különböző okait láttuk, részben az információhoz való hozzáférés, részben a tájékozódás módja, tehát hogy inkább a hagyományos médiákból és kevésbé az online felületekből tájékozódott a vidéki lakosság. Mondjuk a Kossuth Rádió volt klasszikusan bekapcsolva egy falusi helyen, még akár egy modernebb gondolkodású családnál is, mert így alakult a dolog, és nem váltottak ezen. Tehát ebben benne voltak a szokások is, de kétségtelen, hogy ez egészen 2026-ig így volt, de a 26-os választáson azt láttuk, hogy a falvakat is elvesztette a Fidesz. Az egyetlen közigazgatásra értelmezhető hely, ahol a Fidesz egy picit jobban szerepelt, mint a Tisza, az országos, az egészet nézzük, az 500-nál kisebb falvak. Tehát a legkisebb települések a világ vége elnézést tőlük. Tehát tényleg, ahol ilyen azért kevés van, és nagyon sok esetben nagyon elszigetelve létező falvak. De egyébként azért abszolút falusi környezeteket is nyert meg sok esetben fölényesen a Tisza, de az is igaz egyébként a másik oldalon, hogy az a 10 maradék körzet, amit egyéniben megnyert a Fidesz, mindegyik falusi. Tehát mindegyikben túlsúlyban vannak a hagyományos értelemben falvak lakossága.
Na most, hogyha az okokat nézzük, akkor ezeket a a Fidesz vesztette el, vagy a Tisza nyerte meg? Nyilván egyszerre igaz a kettő, de hogy melyiknek volt itt nagyobb súlya, vagy nagyobb szerepe?
Nehéz ezt megmondani. Én azt gondolom, hogy abban az értem a Fidesz veszítette el, hogy a utolsó 4 év, tehát tulajdonképpen a járvány utáni időszak 2022-től kezdve a választások utáni időszakban a Fidesz folyamatosan csúszott le. Nem csak a közvéleménykutatásokban, ott egy lassabb folyamat volt, hanem egyszerűen az volt a tapasztalata mindenkinek, a vidéki Magyarországon élőknek is, hogy rosszabbul mennek a dolgok, mint előtte. Tehát ez részben gazdasági, a makroszámokból is kiderül, ugye lényegében nulla növekedést tapasztaltunk ebben a 4 évben, de nem csak ebben, hanem bármerre néztünk a magyar közigazgatásban, az oktatási rendszerben, az egészségügyben, a szociális ellátórendszerekben, mindenütt azt láttuk, hogy az az illúzió, amit az első 10 évében a kormányzásban Orbánéknak sikerült kialakítani, hogy jó, ilyenek, olyanok, amolyanok, de azért kormányozni tudnak, ez lényegében erre az utolsó 4 évre összeomlott. Tehát a választás megnyerésével, a 22-es választás megnyerésével fokozatosan kicsúszott a kezéből a Fidesznek, de inkább Orbánnak és környezetének az a fajta sikeresnek gondolt, most mindegy ki mit gondol erről, de mégis ez az az érzet ez volt, hogy nekünk ez egy akkor is jobbat jelent, hogyha mondjuk nem vagyunk oda a korrupciótól, nem vagyunk oda Orbán Viktor személyétől, nem gondoljuk azt, hogy pont úgy mennek a dolgok, ami szeretnénk, de azért egy picit jobb nekünk, mint az előző időszakban volt, és a jövőre is így gondolunk. Ezt veszítette el szerintem 2022-23-ra a Fidesz, és ebben a kormányzás képtelenségben és a rossz társadalmi gazdasági helyzetben csúszott ki a kezéből szerintem fokozatosan a kormány rúd, a kormányzás, és a legalább ilyen fontos, hogy a kérdés a másik fele is igaz legyen, hogy jött egy valódi kihívó. Tehát jött egy olyan kihívó, az ellenzék megosztottságát fölülírva, ugye, mert az ellenzéknek végig az volt a problémája 2010 után, hogy lehet, mit lehet azzal kezdeni, hogy csak együtt lehet legyőzni Orbánt. És nem volt erre megoldás. Még az általunk, a Republikon Intézet által olyan lelkesen támogatott és szakmailag kidolgozott előválasztás is végül is nem jelentett megoldást. Magyar Péter azonban egy új dolgot kínált erre, félresöpölte ezeket az ellenzéki pártokat az asztalról. Elegük lett az ellenzéki szavazóknak az ellenzék pénázásából, együttműködés képtelenségéből, és jött egy új ajánlat. Tehát a kettő együtt van, de még egyszer én azt gondolom, hogy Magyar Péter megjelenése is a Fidesz lecsúszásának a terméke. Tehát nem maga Magyar Péter, hanem a megjelenésének a lehetőség az attól volt, hogy a Fidesznek ez a fokozatos kormányzás képtelensége, gazdasági, társadalmi ellehetetlenül és feszültség növekedése, ahogy Orbánnak egyre kevésbé volt fontos Magyarország. Azt láttuk, hogy a miniszterelnök egyre inkább a nemzetközi térben határozza meg önmagát, tulajdonképpen ilyen világpolitikai jelenségként próbál meg létezni.
Na igen, de azért az érdekes, hogy az előző kormány nagy hangsúlyt fektetett a vidékre. Tehát ott volt a Magyar Falu program, aztán jöttek tavaly ősszel templomfelújítás, minden faluba ATM, tehát hogy nagyon sok olyan program volt, ami pont ennek a rétegnek szólt volna, és amelyet egyébként a mostani új kormány is úgy tűnt, hogy megtart. Hát azt mondta az illetékes miniszter, hogy a Magyar Falu programot például tovább viszik. Ez sem hatott, ez sem számított?
A fura dolog ez, mert az embert, a választópolgárt, a magyar állampolgárt, minden állampolgárt a saját érzetei, a saját jövőképe sokkal inkább meghatározza, mint hogy mit ígér a politika neki. És ha ő azt gondolja, hogy neki nem lesz jobb, vagy akár rosszabb lesz, akkor nem érdekli az ATM. Az az ATM egyébként, ami teljesen fölösleges abban a faluban, ahol se bolt, se kocsma, se semmi, se szolgáltatás, ahol mondjuk ami miatt érdemes lenne készpénzt fölvenni, mi a fenének. Tehát ráadásul ezek ilyen, hogy mondjam, sok esetben, hogy mondjam, visszaütő, tehát negatív olvasható lépések is voltak, és egy csomó olyan ígéret, ami nem teljesült, akár a 2022-es választásokon, ahol szinte minden körzetben voltak konkrét ígéretek, amik aztán nem valósultak meg. Tehát a 22-es győzelemhez kapcsolódóan nem volt olyan település, olyan választókörzet, ahol ne lettek volna nagyon komoly ígéretei a Fidesznek, amiket nem tudtak betartani. És hiába volt akkor a Magyar Falu program, mert arról is az volt a kép, hogy hát ezt is már megígértétek. Ezt az utat már 8-szor idejött valaki, és azt mondta, hogy ez meg lesz. És még mindig nincs meg. Tehát volt az olvasat az, hogy nekem nem lesz jobb. Ez elérte a magyar vidéket is, és ezzel nem tudott változtatni a templomfelújítás. Ugye Magyarországon ez az egész egyházügy ugyan egy fontos kérdés, de a magyar társadalom nagy része nem jár egyébként ezekben a felújított templomokban, tehát nem az a helyzet, mint Lengyelországban, vagy akár Romániában, ahol ki kell hangosítani a misét, mert nem férnek be az emberek. Tehát azért ezeknek is a hatása, ugyan nem akarom teljesen jelentéktelennek gondolni, de korán sem olyan jelentős, mint amit erről akár a politika gondolhat.
Na hát most a változás ígérete az megvan a Tiszapárt részéről, az biztos. Mennyire türelmes ez a választói réteg, hogyan látja? Van-e visszaút akár a Fidesz részéről, vagy a Fideszhez, hogyha a választók szemszögéből nézzük, és meddig vagy milyen értelemben türelmesek a Tiszával ők?
Érdekes módon én úgy látom most, hogy a Tisza nem 100 napot, hanem egy hosszabb időt fog kapni. Tehát ez a fajta elégedetlenség, csalódás, és ami bizonyos értelemben a vidéki Magyarországon akár erőteljesebb is lehetett, mert nagyon hittek az Orbán rendszerben, nagyon azt gondolták, hogy jó lesz, és aztán nem lett jó. Tehát ez a kiábrándulás, ugye amikor az ember egy nagy szerelemből kiábrándul, az mindig sokkal fájdalmasabb, mintha csak egy ilyen piciből, vagy éppen hogy csak próbálkozik. Tehát ez a nagy kiábrándulás vásárlás lehetőséget biztosít magyaréknak arra, hogy hosszabb időt kapjanak, mint 100 napot, vagy akár 200-at. Tehát szerintem jövő tavaszig nagyjából van ideje arra a magyar Péteréknek, hogy bebizonyítsák, hogy ők jobban tudják csinálni. Egyszerűen azért, mert annyira negatív volt ez a tapasztalás, ez az utolsó 4 év. Annyira ilyen reménytelenné vált az egész történet, annyira másról szólt a politika, mint amiről az emberek gondolták, hogy szólnia kell, hogy ehhez képest minden más jobbnak tűnik. Ráadásul itt van ez az egész jóvátételű ügy, hogy legyen következmény, ami önmagában egy politikai erővé tud válni, hiszen az emberek tényleg azt várják, hogy jó, de akkor legyen következmény. És ha lesz valódi következmény, ha lesz elszámoltatás, ha lesz vagyonvisszaszerzés, ezek mind bizonyos értelemben segítenek a Tiszának, hogy időt kapjon arra, hogy bebizonyítsa, hogy tud egy picit jobb gazdasági helyzetet teremteni, hogy tud egy kicsit igazságosabb, csodák nincsenek, de mégis egy kicsit igazságosabb, mondjuk nyugdíjrendszert, ahol a legrosszabb helyzetben élők, a vidéki lakosság ilyen. Tehát nagyon érdekes volt ez a kettőség, hogy miközben a Fidesz szociálpolitikája tulajdonképpen fölülrelő, tehát nem a legszegényebbeknek, hanem a felsőbb rétegeknek segít, addig a legkitartóbbak a Fidesz mellett a legszegényebbek voltak, de ez most megváltozott, és visszacsalogatni nagyon nehéz. Tehát azt gondolom, hogy most a Tiszának van egy nagyobb laufja, egy több ideje a bizonyításra egyik oldalon, másik oldalon pedig a Fidesznek nagyon nehéz innen fölállnia. Tehát valami egészen mást kéne csinálni, meggyőződésem szerint más emberekkel, és mintha nem tartana még itt a Fidesz, hát meglátjuk itt a hétvégén a kongresszuson, hogy mi lesz, de azt gondolom, hogy ugyanez a Fidesz, ugyanezekkel a szereplőkkel, akár Orbánnal az élén nem fogja tudni visszacsábítani az elkóborolt báránykát, mert egyszerűen, ahogy mondjam, ez a legnehezebb. Tehát a visszaszerezni az elveszített presztist, visszaszerezni az elveszített, hogy mondjam, ígéretek után a lehetőségeket, ez a legnehezebb. Tehát egy nagyon nagy váltásra lenne szükség, mondom, személyi is, de leginkább politikai arculatbeli, sok minden beletartozik ebbe. Ha ez nem történik meg, nem kell most megtörténnie, ez megtörténhet ősszel, vagy jövő tavasszal is, tehát van erre ideje a Fidesznek, hiszen választás soká lesz a következő, de ha ez nem történik meg, akkor könnyen a DK, vagy akár inkább az MSZP sorsára juthat a Fidesz, mint annyi egyébként rendszerváltó párt.
Hon Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztem az elmúlt percekben.
Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 12-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
A kormány meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát és a diákhitel egy kamatstopját és adóbefizetési haladékot kap a fővárosi önkormányzat is.
Életbe lépett a migrációs paktum az Európai Unióban.
Ma rendezik a mozgás éjszakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat. Mondjuk a részleteket. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot.
A kormány arról is döntött, hogy meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Köböl Anita kormány szóvivő emlékeztetett arra, hogy a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány, és 270 ezeren vették igénybe. Akiknél azonban nem született meg a vállalt gyermek, azok számára a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Az év végéig meghosszabbítják a diákhitel egyre vonatkozó kamatstoppot is, a főváros pedig szintén a kormány döntése értelmében október 15-éig kapott haladékot a szolidaritási hozzájárulás befizetésére.
A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a kormány a közlekedési és beruházási minisztert, és arra is felkérték Vitézi Dávidot, hogy tegyen javaslatot a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő.
Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás, egy kétszer kétsávos híd és a hozzá kapcsolódó alföldi útszakasz megépítését tartalmazta. Magyar Éva hangsúlyozta, márciusban az akkori vezetés a projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és két nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Duna aszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előlegfizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatában megbízza Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
A tájékoztató után Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Hozzátette, a beruházás eltúlzott kapacitású, és ahol lehet módosítani fognak, a híd viszont mindenképpen megépül.
A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Kapitány István hozzátette, az új vezetőtől átlátható, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.
Mától minden tagállamban kötelező végrehajtani a migrációs és menekültügyi paktumot. A 2024 májusában elfogadott csomag célja az EU külső határvédelmének erősítése mellett szigorú, de méltányos menekültügyi szabályok alkalmazása, valamint az illegális bevándorlók kitoloncolásának még nagyobb hatékonysága. A tagállamok közötti szolidaritás egyik központi eleme a migrációs paktum, ennek értelmében a túlterhelt országokból vagy át kell venni menedékkérőket, vagy fizetni utánuk. A tagállamok krízishelyzetben technikai segítségnyújtást is választhatnak. Brüsszelből Berek Patrícia tudósított.
A paktum legújabb június elején elfogadott eleme, hogy a jövőben az unió határain kívül is létre lehet hozni visszaküldési központokat az elutasított menedékkérők számára. Együttműködési kötelezettséget ír elő a bevándorlóknak, a kiutasítási határozatokat pedig a schengeni információs rendszerben is rögzítik, hogy az egész unió területén végrehajthatóak legyenek. Az unió erősítené a migrációs diplomáciát is, hogy a származási országok visszafogadják állampolgáraikat. Ennek érdekében még Afganisztán tálib vezetését is tárgyalni hívta Brüsszelbe az Európai Bizottság. Noha a tálibok hatalomátvétele óta megszakította a diplomáciai kapcsolatot az országgal. Muszáj velük beszélnünk, jelentette ki az Európai Bizottság belügyekért és migrációért felelős biztosa. Magnus Brunner újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy 2013 és 24 között összesen 1 millió afgán adott be menedékkérelmet az unió területén, és nehéz visszaküldeni őket, még a bűncselekményeket elkövetőket is.
Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légi csapásokat Irán ellen, Tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre, jelentette be az amerikai elnök.
Közösségi oldalán megjelent bejegyzésében Donald Trump azt írta, hogy az egyeztetésekbe bekapcsolódott Irán legmagasabb szintű vezetése. Hozzátette, hamarosan bejelentik az Iránnal kötendő megállapodás helyét és idejét. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötők tengeri blokkádja érvényben marad egészen addig, míg véglegessé válik a megállapodás.
Tegnap a legmagasabb szintű riadót rendelt el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja egy izraeli utasszállító repülőgép miatt. Ezt Magyar Péter közölte a Facebook oldalán.
A miniszterelnök azt írta, a Gripen géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A Gripenek a felszállás után vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően rádiókapcsolatot létesítettek a magyar földi irányítással. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra.
Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. Lincmajer Szilvia hozzátette, az uniós tagállamokat érintő szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik.
Ha valaki 3 különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, 2 pólót és 3 szoknyát, akkor mivel 3 különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vám érték.
Elsősorban az olcsó görög és a román import határozza meg a magyar szamóca nyomott árát, mondta a Kossuth Rádióban a Fruitweb elnöke a szamóca szezont értékelve.
Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerő hiány befolyásolja. Mert bár a magyar munkaerő nem drága, a szezonális foglalkoztatottak az agráriumban gyakran megbízhatatlanok. Magyarországon jellemzően mikro és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron. Apáti Ferenc azt mondta, jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés.
Ennek az egyik hatása lenne a fogyasztói árak csökkenése, már hozzá kell tenni, hogy hosszú távon ennek a hatása szinte mérhetetlen. A zöldségek gyümölcsök piacán a rövid távú kínálat miatti áringadozása sokkal nagyobb mértékű, mint amennyit az áfa csökkentéssel el lehet érni. Ami viszont nagyon sokat segíteni az ágazatnak, az a feketéző kereskedők, a számla nélküli értékesítők kiritkítása az ágazatból, hiszen a 27%-os áfa kulcs az elég nagy profit önmagában ahhoz, hogy valaki feketén értékesítsen áfát csaljon. 500 áfánál ez a biznisz már nincs benne.
Elkezdődött az eddigi legnagyobb, leghosszabb és legtöbb csapatot felvonultató labdarúgó világbajnokság az észak-amerikai kontinensen.
Szabados Gábor sportközgazdász a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelentős bővítéssel a FIFA a bevételek növekedését szeretné elérni. Hozzátette, a 3 rendező ország céljai eltérőek a tornával. Az Egyesült Államok a sportszakmai szempontok figyelembevételével szeretné népszerűsíteni a futballt, és felzárkóztatni a 4 nagy amerikai sportághoz. Mexikóban népszerű a foci, így ott inkább a hagyományos célok elérésére törekednek.
Infrastruktúrális fejlesztés, a meglévő stadionok és közlekedési hálózatok fejlesztése, illetve ugye az országnak egy komoly gazdasági lökést adhat, mindez oda látogató szurkolók költése, mindez az országimázs, mi megvalósul. Tehát ők inkább ilyen hagyományosabb célokat próbálnak megvalósítani. Kanada meg kicsit a kettőnek a keveréke, hiszen ott is ugye a labdarúgást akarják elsősorban fejleszteni, de természetesen nekik azért vannak ugyanígy gazdasági céljaik is. Én azt gondolom, hogy nagyon jól fel tudják használni ezt a világbajnokságot erre, hiszen minden célnak igazából tökéletesen megfelel, ezért is egy jó kombináció ennek a 3 országnak a közös rendezése.
Ma rendezik a mozgás éjszakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak.
A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagály uszodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben, a többi közt jógával, falmászással, kötélugrással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint két baleset történt az M1-esen Hegyeshalom irányába, Győr térségében a 115-ös és a 113-as kilométernél. A forgalmat a Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a pályáról. Az ellenkező irányban is szakaszos torlódás alakult ki az érintett szakaszon. Az 52-es főúton útfelújítási munkákat végeznek Solt és Fülöp szállás között. A 34-es és az 51-es kilométer között szakaszosan, irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás tapasztalható. Erős a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Budapest információkkal folytatjuk.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Lezárják ma 17 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Németh Lucca, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Mexikó nyerte a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését, a Real Madrid bejelentette José Mourinho érkezését. Nem jutott döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Jó reggelt kívánok, Mújtica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetés szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen a Mexikóvárosban rendezett találkozón. Az első gól szerzője Julián Quiñones a meccs után a hazai szurkolókat is méltatta.
Boldog vagyok, hogy megszereztem pályafutásom első VB gólját, méghozzá ebben a fantasztikus stadionban és elképesztő hangulatban. A szurkolóink előtt, akik az első perctől buzdítottak minket. Ez rendkívül sokat jelent nekem. Az egész csapat hatalmas erőfeszítéseket tett ezért a győzelemért és a 3 pontért, ami kulcsfontosságú volt számunkra. Az emberek napok óta éreztették velünk az izgatottságukat. Olvastuk a drukkerek bátorító üzeneteit a közösségi médiában, és a mérkőzés során a csapat és a szurkolótábor nagyszerűen hatott egymásra. Ez volt a kulcsa a győzelmünknek.
A nyitó mérkőzés játékvezetője a dél-afrikai együttesből két, a mexikóiaktól pedig egy játékost állított ki a második félidőben. Most hallgassuk meg a dél-afrikai csapat szövetségi kapitányát, Hugo Brost, aki a vereség után így nyilatkozott.
Amikor a nyitó mérkőzésen a házigazda ellen játszol, akkor nyomás alatt kell teljesítened. Szerintem igazi nyomás alatt csak az első 20 percben voltunk. Onnantól megtartottuk a labdát és jól játszottunk. De volt két szituáció, amikor nem szabadott volna labdát veszítenünk. Mégis megtettük. Ez teret adott a mexikóiaknak, akik ezt mindkétszer góllal büntették.
A nyitó mérkőzés után Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, korábbi háromszoros válogatott játékos, a Ferencváros és az Újpest egykori csatára így értékelt.
Maximálisan a papírforma igazolódott ezen a mérkőzésen. A mexikóiak a nyitó meccsen itthon tartották a 3 pontot. A többi mérkőzést előre tekintve azt nem tudnám megmondani, mert jobb csapatok ellen meglátjuk, hogy a Mexikó mennyire fogja tudni érvényesíteni az akaratát. Azt látjuk, hogy milyen potenciál rejlik a csapatba, de igazán ma nem tette próbára a dél-afrikai csapat a mexikóiak tudását. Nem voltak egyenrangú ellenfelek. Egy-egy pillanatra tudott megvillanni Dél-Afrika, de egy percig nem forgott veszélyben a mexikói győzelem. A mexikóiaknál több dolog is látványosra sikeredett, például Jiménez bemutatkozása kezdőként a mexikói válogatottban góllal, ugye a Fulham játékosáról beszélünk, Ochoa, ha nem kapta meg a lehetőséget a kapuban, 6. VB-jén van. A csapat egységesnek tűnik, de kérdés, amikor nagyobb nyomás nehezedik rá, hát mondjuk ennél a meccsnél csak nagyobb nyomás nehezedhet, mert a dél-afrikaiak igazán nem támadtak a mérkőzésen. Kemény, erős futballistákból áll a dél-afrikai csapat, de előre egyetlen helyzetet sem tudtak kidolgozni a mérkőzés folyamán. Egyedül a kiállításból fakadó szabadrugás lehetett volna helyzet, a kapura lövik, de azt is hosszan gurították le, és nem lett belőle kapura lövés. Tehát egész éppen azt tudom mondani, hogy nem terült ki, hogy a Mexikó milyen játékerőt képvisel a mondjuk a 16 közé bejutva ott jövő ellenféllel szembe például, de az látszik, hogy van bennük potenciál, ott majd kiderül a húzósabb meccseken, hogy ez mire elég.
Az A csoport másik mérkőzésén magyar idő szerint ma hajnalban Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1 nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Hu Myung-bio, a dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya így összegzett a győztes mérkőzést követően.
Nagyon nehéz volt az első világbajnoki mérkőzésünk. Örülünk, hogy sikerült győznünk, de még ennél is fontosabb, hogy a játékosaink nem adták fel és a végsőkig küzdöttek. Ezért különösen boldog vagyok.
Vánk József, a Ferencváros korábbi kiváló játékosa pedig így látta a Dél-Korea Csehország mérkőzést.
Nagyon érdekes volt, és a futball büntete a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is, és én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. Csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak, és így is telt az első fél, több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel. Taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea, és milyen az élet? Ugye hát látunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Patrick Schick nevével fémjelezve, ugye a Bayern koreai védője, meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Hát ezt Kim nyerte. Az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea, kapura veszélyesebb is volt. A csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Coufal egy bedobás után Krejcsi fejjel bevette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor hármas cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Sik és Provod is, és bement Szedinek is, bement Hlozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lett. De milyen az élet? Szón viccere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt Szócsek fejes, egy beadás után teles volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Kubek-féle 3-as csatárcsere semmiféleképp nem jött be, ráadásul nagyon-nagyon jól végzett. A 93. percben Szadilek lövését óriási bravúra vétek Kim Sung-ju, és megnyerte a meccset Korea.
Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A kanadaiak legjobb játékosa, a Bayern Münchenben futballozó Alfonso Davies nem lesz ott a bosnyákok elleni keretben, ezt Jesse Marsh, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya is megerősítette.
Végeztek rajta egy MRI vizsgálatot, ami nagyon pozitív eredményt mutatott, jól gyógyul, de a bosnyákok ellen még nem lesz bevethető. Nagyon hasznos, hogy itt volt a személyes fizioterapeutája, és minden nap tudta végezni a gyógytornát. Szóval remélem, hogy a következő napokban felgyorsulnak a folyamatok, és hamarosan csatlakozni tud a csapathoz.
Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata, a 63 éves portugál szakember. 2010 és 13 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. Mourinho megbízatása 2029-ig szól.
Nemzeti Sportkrónika.
Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai négyes döntő elődöntőiben 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi két kiírás megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszhat majd a görög Olimpiákosszal. Jansik Szilárd, a Ferencváros játékosa, Kósos Kristófnak nyilatkozott a vesztes elődöntő után.
Sokkal élesebben kezdtek, de abban nagyon jól felálltunk, és úgy éreztem, hogy át is vettük az irányítást, vezettünk az utolsó negyedben. Végére már azt éreztem, fel se tudtak úszni, és ez így is volt. Ott volt az időkéréses emberelőnyünk, a plusz kettőre, az belőjük megvan a mérkőzés. Kihagytuk, onnantól náluk volt a lélektali előny, ők viszont belőtték a saját emberelőnyüket az X-re. Erősebbek voltak most fejben. Ez a meccs elején érződött igazán, meg talán itt a legvégén. Hogy a végén ők tudtak rátenni azt a plusz egyet, plusz az 5 méteresekben is sokkal higgadtabbak voltak.
Ugye azt előtte is sejthettük, hogy közel van tudásban egymáshoz a két csapat, de a Ferencváros a saját tudásához képest hogyan teljesített ma szerinted?
Saját tudásunk alatt teljesítettünk. Összeállításban azt nem mondom sok öbbet, de hosszabb a kispadunk és jobbak vagyunk. Lehet annak köszönhető, hogy így az egész szezonban nem sokszor voltunk komplettek, nagyon sok sérülés akadály ezt az évünket, de ez egyáltalán nem lehet erre fogni, ez csak egy most gondolat, ami most eszembe jutott. Nagyon sok dolgot elrontottunk mérkőzés közben, amit megbeszéltük, hogy ne csináljunk, nem kértük a labdákat, ki tudtak szorítani minket, az eljáró szorossal teljesen elvették a támadó időnket, mire felértünk, 10 másodpercek voltak, ennek ellenére azt éreztem, hogy a kezünkben van a mérkőzés, de hát ez nem így lett, szóval most nagyon csalódottak vagyunk.
Jansik Szilárdot hallották. A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszott ma a bajnokok ligájában, az FTC ellenfel a görög Olimpiákosz lesz majd. A 21 órakor kezdődő finálét a Dunavörd és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Két magyar versenyző, Guzi Blanka és Erdős Rita jutott döntőbe a nőknél a budapesti öttusa világkupa versenyen. Guzi Blankát, aki csoportjában harmadik helyen végzett, Kreisz Bálint szólaltatta meg.
Guzi Blanka szinte végigvezette a kombinált számot, végül harmadikként ért célba, de itt egyszer egymás mellett, egymás kezét felemelve futottatok be a lányokkal. Milyen volt ez a mai nap? Elég magabiztosan lett meg a döntőbe jutásod.
Én is azt érzem, hogy egész nap kiegyensúlyozott voltam, bár ejtettem egy-két hibát itt-ott, egy-két pontot hagytam ma itt, de azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van, hogyha ezekből ki tudom venni, amit tudok tanulni. Fókuszált voltam szinte egész nap, ez látszott is rajtam valószínűleg, illetve azért hozzáteszem, hogy elég rendesen izgultam, meg volt bennem egy kis feszültség, de az elődöntők azon nagyon sokszor ezzel járnak, ezzel az érzéssel, ugyanis itt az emberben benne van egy kicsit ez a kötelező kör feeling, úgyhogy azt gondolom, hogy megtettem, amit kellett, ma ennyi pontosan elég volt, úgyhogy innentől kezdve a regenerációja a főszerep.
A budapesti öttusa világkupa versenyen ma 16 órától rendezik a női döntőt, amelyet a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetnek majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat.
Kalendárium.
Vendégünk Jan Zakata, a Musical Gála koncert a Városmajori szabadtéri színpadon. Széles programokkal várja az érdeklődőket idén is az Alsóörsi Amfi. Június 20-án a Bagosi Brothers Company-val nyitnak. Sétáló énekszó. Utcai koncertek Egerben június 17-én az Agria vegyes karjóvoltából.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
Trianon utáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, ahova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kempingturizmus bevezetése.
Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Válaszutak rólunk szól.
Válaszutak minden pénteken.
Lelkesedés, lendület, motiváció.
Nagy mértékben motivál a nyári szünet, főleg a június, mert akkor így berobban, és akkor végre tudok pihenni.
Minden motivációnak tulajdonképpen az a lényege, hogy én aztán azzal saját magamnak teszek jót.
Mi motivál egy fiatalt? Az elért eredmények, a jegyek, a dicséret? Mi segíthet abban, hogy legyőzzük a saját korlátainkat? És melyek azok a távlati célok, amelyekért képesek vagyunk a hétköznapokban is tenni?
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Napi edzett című rovatunk következik, amelyben ezúttal Talmácsi Gábor gyorsasági motoros világbajnok osztja meg a gondolatait önökkel.
Napi edzett.
Jó reggelt kívánok! A motor nem csak gép, hanem életérzés és felelősség. Amikor egy motoros elindul, nem csak a motor kell életre, hanem egy érzés is. A motorozás szabadság, fókusz, döntés és felelősség. Akár egy világbajnoki futamon, akár egy csendes reggelen, amikor valaki munkába indul két keréken. Sokan azt hiszik, a motorosok csak a sebességet keresik, pedig a motorozás sokkal több ennél. Aki motorra ül, annak egy pillanat alatt tisztává válik, minden mozdulat számít. A koncentráció, a figyelem, az önismeret, ezek a túlélés és a fejlődés kulcsai. Én, mint világbajnok tudom, hogy a sikerhez nem csak gyorsnak kell lenni, hanem tudatosnak is. A motor a tanárunk. Megmutatja, hogy az egyensúly belülről fakad, hogy néha lassítani kell ahhoz, hogy messzebbre jussunk. És azt is, hogy hibázni lehet, de tanulni kell belőle. És miközben az úton haladunk, sosem vagyunk egyedül. Bárhogyan is közlekedünk, gyalogosan két vagy négy keréken egymásra vagyunk utalva. Egy apró figyelmesség, egy előzik egy mozdulat, ezek sokat számítanak és jobb hangulatot teremtenek az utakon. A közlekedés nem kell, hogy stressz legyen. Bennünk van a lehetőség, hogy élménnyé formáljuk, ez pedig türelemre, figyelmességre és emberségre van szükség. Ez az, ami a napi rohanásban is igazán számít. Ha törekszünk arra, hogy vigyázzunk egymásra és segítsük egymást, akkor nem csak gyorsabban, hanem méltóbban, egymás jobban tisztelve érhetünk célba. Ez a jegyzet most nem csak a motorosoknak szól, hanem mindenkinek, aki keres valamit, ami erőt adhat. Találd meg a saját motorod. Lehet az sport, munka, család, bármi, ami előre visz. De ha egyszer felülsz egy motorra, és megérzed, mit jelent az úttal egyé válni, talán megérted, nem csak célok kellenek, hanem szenvedély is. Ez a szenvedély vezethet el oda, ahol a lehetetlen is elérhetővé válik.
Talmácsi Gábor gyorsasági motoros világbajnok osztotta meg a gondolatait önökkel napi jegyzet című rovatunkban. Ez a jegyzet, ahogyan az összes többi, visszahallgatható a híradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon.
BKK Info.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlapi utcában a Gergely utcánál. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délre, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Németh Luca, BKK Info.
Autós percek.
Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset is történt. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat, jóval hosszabb menetidővel számoljanak. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Iváncsánál egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, az 52-es kilométernél a belső sávot zárták le. Az M35-ös autópályán pedig az M4-es autópálya felé vezető oldalon Hajdúböszörmény után a 28-as kilométernél egy defektes kamion miatt csak a belső sáv járható.
Időjárás jelentés.
Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk ma. Élénk lesz az északnyugati szél, keleten pedig egy-egy zápor vagy zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-23 fok között alakul. 9:01, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. A jelzálók hitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben, a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. Szeptember végéig meghosszabbította a kormány a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét, jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória közölte, azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak támogatásra. Az elmúlt napok esőzései miatt több vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Visszavonták az intézkedést a többi közt a fővárosban, Békésben, Hajdúbiharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában. Nem mindenhol hullott azonban elegendő csapadék, így 6 vármegyében továbbra is érvényes a korlátozás. Áramütést szenvedett egy 11 éves fiú Várpalotán. A gyerek a barátjával bement a vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre. Közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez. Az áram megrázta és leesett. A sérült gyermeket mentőhelikopter szállított a kórházba. Híradással 9 órakor jelentkezünk legközelebb.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
A legfrissebb tőzsdei és pénzpiaci híreket pedig Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Tegnap zárásra emelkedtek a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, az indexeket az amerikai-iráni megállapodás közeledésének híre, illetve a SpaceX cég tőzsdére lépése húzta felfelé. A Dow Jones és az S&P 500-os 1,8%-kal erősödött, a Nasdaq Composite 2,5%-os pluszban zárt. 1800 milliárd dolláros vállalatértékeléssel számol a SpaceX a ma esedékes tőzsdei debütálás előtt. Az Elon Musk által alapított vállalat kevesebb, mint 19 milliárd dollár árbevételt ért el tavaly, miközben továbbra is veszteségesen működött. A kibocsátási ár részvényenként 135 dollár, az összes bevonandó forrás pedig megközelíti a 75 milliárd dollárt. A kisbefektetők több mint 100 milliárd dollár értékben adtak le eddig edzési megbízásokat, a Bloomberg összefoglalója szerint. A vállalat tranzakciója minden idők eddigi legnagyobb nyilvános részvény kibocsátása lehet. A 2002-ben alapított SpaceX az újra felhasználható rakéták fejlesztésével vált az űripar meghatározó szereplőjévé. A cég kult szerepet tölt be az amerikai űrprogramokban. A vállalat legfontosabb üzletága a Starlink műholdas internet szolgáltatás. Ehhez a hálózathoz csatlakoznak majd hamarosan a vízzel repülőgépei is. Bevételei jelentős növekedéséről számolt be a negyedik üzleti negyedében az Oracle, az amerikai szoftver és adatközpont üzemeltető vállalat továbbra is profitál a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások élénküléséből. A társaság közlése szerint a felhő infrastruktúra üzletág, amelynek bevételeit elsősorban az EMI alkalmazását kiszolgáló adatközpontok generálják, éves összevetésben 93%-kal több árbevételt, 5,8 milliárd dollárt produkált. A vállalat megerősítette korábbi előrejelzését, amely szerint az éves árbevétele elérheti a 90 milliárd dollárt. Stratégiai partnerséget kötött a Visa az OpenAI-jal. Az együttműködés célja, hogy biztonságos fizetési tranzakciókat tegyen lehetővé az ügynök alapú kereskedelemben. A partnerség keretében a Visa globális hálózatát, hitelesítési képességeit és biztonsági infrastruktúráját biztosítja az ügynök alapú kereskedelmi megoldások támogatására. Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap, a londoni FTSE és a párizsi CAC 0,5%-kal erősödött, a frankfurti DAX 1,1%-kal emelkedett, Milánó 1, Madrid pedig 0,8%-os pluszban zárt. Kamatot emelt az Európai Központi Bank, az LKB kormányzó tanácsa 25 bázisponttal növelte mindhárom irányadó euró kamatát a piaci várakozásoknak megfelelően. Tavaly júniusban módosítottak utoljára, akkor 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtottak végre. A terveknek megfelelően halad a Volkswagen a létszámleépítéssel és költségcsökkentéssel hazai egységeiben. A német koncern az év végéig 19 ezer dolgozójától válik meg Németországban, 2030-ig összesen több mint 28 ezer állás szüntetnek meg. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödéssel 133.528 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 17,8 milliárd forint volt tegnap. A vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző naphoz képest. A MOL 3,4%-kal erősödött 3.930 forintra, az OTP 1,8%-kal 40.880 forintra nőtt, a Magyar Telekom 7%-kal 2.690 forintra csökkent, a Richter 1,4%-kal 11.650 forintra esett. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít ma reggel a forint. 1 euró 355 forintba és 63 fillérbe, egy amerikai dollár 308 forintba és 36 fillérbe, egy svájci frank 385 forintba és 40 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Németh Lászlót a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Fél kilenc után 9 perccel. Azzal folytatjuk, hogy jövő héten lesz apák napja, és most már mondhatni tradicionálisan az azt megelőző napokon tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét. A kezdeményezéshez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is csatlakozott, hogy miért, arról pedig már is megkérdezem Bertókné Tamás Renátát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Lépjünk azért egyel hátrébb, és kezdjük onnan, hogy mi az, ami miatt egyáltalán különbséget kell tenni a férfiak és a nők egészsége között. Miben mások ebből a szempontból a férfiak?
Egyrészt vannak olyan betegségek, amelyek kizárólag vagy nagyobb arányban érintik az egyik nemet, a férfiakat. Az egészség magatartásban is van különbség, azért a férfi szerephez még mindig hozzátartozik napjainkban is, hogy ők az erősebb, nem? Nekik ki kell bírniuk, ők kevesebbszer fordulnak orvoshoz, kevésbé törődnek önmagukkal, az egészségükkel, bár már egy picit ez a tendencia elmozdul, de javarészt még mindig ez jellemző.
Ez azt jelenti, hogy amikor betegek vagyunk, most magamról is kérdezek valamelyest, tehát hogy amikor betegek vagyunk, akkor fordulunk kevésbé orvoshoz, vagy a megelőzésre figyelünk kevésbé?
Mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz. A náthába belehal a férfi, de az egyéb tüneteiket jól tűrik. Tehát, hogy egyre kevésbé fordulnak orvoshoz, elbagatelizálják a tüneteket, kevésbé fontos a férfiak egészsége szerintük, a nők szerint nem.
Világos. Ugye amire felhívják a figyelmet, az egyik dolog, amire felhívják a figyelmet, az a szűréseknek a fontossága. Melyek azok a szűrések, amelyekre férfiként érdemes eljárni, és milyen korosztály az, amikor érdemes ezeket a szűréseket elkezdeni?
Én komplexen kezelném ezt az egész egészséges életmód, betegség megelőzés kérdést. Nagyon fontos a szűrővizsgálat, de nagyon fontos az is, hogy ne keletkezzen rés a pajzson, hogyha már itt a férfiakról és a lovagokról beszélünk, akkor ez egy jó hasonlat lehet, hogy igyekezzünk tudatosan, igyekezzenek a férfiak is tudatosan egészségesen élni, mindent megtenni annak érdekében, hogy hosszú ideig egészségesek maradjanak, és hogyha mégis keletkezik rés azon a bizonyos pajzson, még ha láthatatlan is, akkor ideje korán menjenek el szűrővizsgálatra, hiszen elcsépelt mondat nagyon jól tudom, de mégis ezt kell mondanom, hogy az ideje korán felismert nem csak daganatos betegség, hanem egyéb elváltozás, vagy jól gyógyítható, vagy nagyon hosszú ideig jó életminőség biztosítható a páciensek részére. És visszatérve a szűrővizsgálatokra, népegészségügyi szűrések tekintetében a férfiak rendelkezésre jelen pillanatban Magyarországon a vastagbélszűréssel az 50-70 év közötti pácienseket szólítjuk meg. Ők tartoznak a fokozott kockázati csoportba, ezért ez az életkori megkötés, 2 évente szólítjuk meg férfiakat, nőket egyaránt. Ez egy otthoni mintavételből áll ez a szűrővizsgálat, és hogyha nem negatív eredménnyel zárul a vizsgálat, akkor tovább lépés van kolonoszkópia, tehát vastagbélszűrés irányába, vastagbéltükrözés irányába. De vannak egyéb szűrővizsgálatok is, ezt nyilván az életkor és az egyéni kockázati tényezők határozzák meg. Az egészségablak applikációban nagyon jó tájékoztatót állítottunk össze minden korosztály számára, hogy milyen típusú szűrővizsgálatokat ajánlunk. Ugye ezek nem kötelező szűrővizsgálatok, hanem ajánlottak. A legtöbb esetben a házi orvos segítségével lehet ezeket igénybe venni. Gondolok itt a kardiovaszkuláris kockázat becslésre, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, bokakarindex vizsgálat, és a kardiális állapotot feltérképező vizsgálat. Akkor van a klasszikus tüdőszűrés, ami ugye nem tüdőrák szűrés, bár mellékleletként nagyon sok esetben a tüdőrák is diagnosztizálásra kerül, akkor nagyon fontos beszélni a prostatát érintő megbetegedésről, aminek kórjelzője, elsődleges kórjelzője a vérben a PSA, a prostata specifikus antigén szintjének a megemelkedése. Ez is elérhető házi orvosi beutalóval 40 éves kor fölött családi halmozódás és kockázatbeslés alapján 50 éves kora után pedig ajánlott az urológus szakma szerint évente végeztetni urológusi vizsgálattal egybekötve. Tehát nagyon-nagyon sok minden van, és akkor itt mondhatnám a bőrgyógyászati, hiszen a melanóma a bőrdaganat is érinti a férfiakat, és tehát a bőrgyógyászati állapot felmérést is említhetném. Tehát minden szűrővizsgálat, de az a lényeg, hogy az életkornak és az egyéni kockázatnak megfelelő szűrővizsgálatokon vegyünk részt. Nem kell túlzásba esni, ezt így komplexen kell kezelni. Az egészséges életmód és a szűrővizsgálat az egy kombó, egy konglomerátum. Én még kiegészíteném a HPV elleni oltással, hiszen tudjuk, hogy a HPV és egyéb vírusok is, mondjuk a hepatitis esetén is, vírusok daganat képző hatással bírnak, és a HPV fertőzés nem csak a nők méhnyakrákját okozza, hanem bizony a férfiak felnyaki daganatait, fejüregi daganatait, végbéltáji daganatait, adott esetben a péniszrákot is okozhatja a HPV fertőzés, amire most már jó megelőzési stratégia van, rendelkezésre áll a HPV elleni védőoltás, de a hölgyek mind a férfiak tekintetében.
Na hát nagyon sok fontos szempontot említett, amit érdemes mindenképpen tehát szem előtt tartani, és érdemes erről egyébként a házi orvossal is konzultálni. Mentális egészség fontosságára is felhívják a figyelmet, és hát ez már valamelyest az életmódnak, amit ugye másik tényezőként említett, az egyik része, az egyik eleme. Itt mire kell gondolni? Egyáltalán mit tud tenni egy férfi az egészsége megőrzéséért a mindennapokban?
Ugye, hogyha mentális egészségről beszélünk, akkor mindenkinek a depresszió és mindenkinek a pszichiátriai betegségek jutnak elsősorban eszébe, de itt nem feltétlenül erről van szó. Itt a stressztűrő képességnek a kimaxolása, tehát hogy ugye az egészséges életmód része, ahol próbáljunk meg stresszmentesen élni, de hát ez a mai korunkban hát a lehetetlennel egyenértékű küldetés, de meg kell próbálni minél kisebb mértékűvé tenni a minket érő stresszt. Aztán a társas kapcsolatok, amik nagyban hozzájárulnak a mentális egészségünkhöz, nem elszigeteltem magányosan élés, hanem megtalálni azokat a csoportokat, azokat a közösségeket, amiben az ember jól érzi magát és ki tud kapcsolódni, és ezáltal csökkenti a stresszt és növeli a mentális egészségét. Nagyon-nagyon sok minden, amit itt is el tudnék mondani, mind a közösségek, mind a barátok, mind a családnak a jelenléte, ami nagyon jelentősen hozzájárulhat a lelki egészségünk megőrzéséhez.
Ugye jövő héten lesz, tehát ez a hét, a férfiak egészségének nemzetközi hete. Önök az NNGK milyen programokkal csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez? Röviden egy fél percünk van nagyjából.
Elsősorban figyelem felhívással, hogy beszéljünk ne csak a Movember kapcsán majd ősz végén, hanem folyamatosan beszéljünk a férfiak egészségéről, és minél több emberhez eljut ez a gondolat, és minél többen tudatosítják magukba az egészséges életmód és a szűrővizsgálatok fontosságát, akkor már nekünk nyert ügyünk lesz, nem csak a statisztikáink javulnak, hanem a társaink is egészségesen fognak élni.
Így van, pontosan fontos, tehát a férfiaknál is az egészségmegőrzés, erre hívják fel egész jövő héten a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban is, és erről kérdeztem Bertókné Tamás Renáta, prevenciós főosztályvezetőt az elmúlt percekben.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3:49 után 3 perccel azzal folytatjuk, hogy súlyos földrengés rázta meg néhány napja a Fülöp-szigeteket. A 7,8-es erősségű földmozgásnak több halálos áldozata és rengeteg sérültje van. Több tízezer család otthona dőlt össze, vagy rongálódott meg, és a fontos, az alapvető ellátáshoz nélkülözhetetlen infrastruktúra is komoly károkat szenvedett. A katolikus Caritas itthon az első között indított agyománygyűjtést, amelynek a részleteiről Zagyvari Hárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mit tudnak, milyen információk jutnak el önökhöz, hogy mekkora a baj most a Fülöp-szigeteken?
Az egy nagyon szerencsés helyzet, még a bajban is, hogy a katolikus Caritas egy országos hálózatnak a része, és 162 országban van jelen Caritas szervezet, és Fülöp-szigeteken is, ráadásul nagyon erős itt a helyi katolikus beágyazottság miatt, és így az első nap néhány órával a földrengés után azonnal kapcsolatba kerültünk velük, és tájékoztattak a helyzetről is, arról, hogy óriási a baj, több mint 30 ezer család érintettségéről számoltak be az első napon, több mint 36 halálesetről, és több mint 140 ezer személyt jelöltek meg, akik valamilyen módon kilakoltatásra kerültek, vagy nehéz helyzetbe kerültek a földrengés miatt, és természetesen beszámoltak, több mint 5000 iskola megsérülésről, középületek mentek tönkre, és sorolhatnánk a károkat, de a legfontosabb talán az ebből a szempontból, hogy azonnal be tudtak avatkozni, és elindították a krízishelyzeti gyorssegély programokat, és a katolikus Caritas ehhez kapcsolódott az első pillanattól kezdve, hiszen ők is kifejezték, hogy most nemzetközi segítségre van szükségük, önállóan nem tudják megoldani ezt a helyi szervezetek.
Mire van most a legnagyobb szükség ott?
A legnagyobb szükség elsősorban Magyarországról nézve pénzadományra van szükség, hiszen ilyen távolságból nem tudunk segélyszállítmányt indítani gazdaságosan, nem tudunk, illetve nincs szükség, hogy oda menjünk, csapatokat indítsunk. Elsősorban arra van szükség, hogy ott helyben azonnal be tudjanak avatkozni, és ezt minél hatékonyabban tudják megtenni, legyen pénz ivóvízre, élelemre, az ideiglenes szállások kialakítására, takarókra, tárgyi adományokra, eszközökre, sátrakra, és természetesen majd az újjáépítés. Is.
Tehát pénz, amire most szükség van, hogyan tud adományozni innen Magyarországról, aki szeretne ez önökön keresztül, vagy közvetlenül hozzájuk kell eljutatni?
Már mi együttműködési megállapodást is kötöttünk, azonnal kapcsolatba kerültünk velük, tehát természetesen rajtunk keresztül ez lehetséges. Része vagyunk már ennek a segélyprogramnak, amit ott elindítottak, és egyrészt az adományvonalon keresztül, a 1356-os adományvonalon keresztül nagyon egyszerűen lehet kis összeggel 500 forinttal hozzájárulni. Ugyanakkor nagyobb támogatása, ha valaki szeretne az összefogás része lenni, akkor az a Caritas honlapján keresztül átutalással vagy online adományozással ezt célzottan, ezt a célt megjelölve, kiválasztva lehet támogatni, és nagyon köszönjük ezúton is azt azoknak, akik már eddig hozzájárultak, hiszen úgy látjuk, hogy valóban elindult egy összefogás, hiszen egy olyan jellegű esemény, földrengés, ami hatalmas károkat jelent, és rengeteg élet van veszélyben. Azért is, mert több mint 800 utórengést regisztráltak az elmúlt napokban, és ez azt jelenti, hogy nem állt meg, tehát folyamatosan bővül azoknak az épületeknek a száma, amik veszélybe kerülnek, az életek még most sincsenek teljesen biztonságban.
Igen, hát sokszor ilyenkor az utórengések azok, hát legalább akkora problémát szoktak jelenteni, mint maga az a rengés, ami a katasztrófát elindította. Ilyenkor mennyire intenzív a Caritasok közötti együttműködés? Tehát az a hálózat, amit említett ön is, hogy 162 országban van jelen Caritas, az hogyan lép működésbe ilyenkor?
Ez talán az egyik legnagyobb erősségünk, hogy ebben a 162 országban erős Caritas szervezet van, ugyanakkor van egy ernyőszervezet Rómában, a Caritas Internationalis, ami mindezeket összefogja, koordinálja, és a háttérből segíti. És az, hogy egyenként az egyes nemzetek is hozzá tudnak járulni, például az Egyesült Államoknak a Caritas szervezete, a Catholic Relief Service, az egyébként is jelen volt az országban, és itt természetesen azonnal segít nyújt a helyieknek, de ilyenkor más országokból is csatlakoznak ehhez a nemzetközi összefogáshoz, amit koordinál a római központ.
Az látszik már, hogy ilyenkor hosszú távon hogyan tudnak akár a Fülöp-szigeteken is segíteni, mert hát nyilván itt egy dolog a károknak a közvetlen helyreállítása, de az újjáépítés, mire ott helyreáll a rend, helyreáll az élet, az azért jóval több időt vesz majd igénybe.
Én a Caritasnak a nemzetközi stratégiájában is az egy alapvető elsődleges pont, hogy azonnal 24 órán belül valamilyen segítségnyújtást tudjunk indítani egy ilyen esetben, és ez meg is történt, és ilyenkor a gyors segélyezés zajlik. De azt, hogy élhetően hosszú hónapokig, évekig eltart majd az újjáépítési szakasz, amire szükség lesz a beavatkozás a segítségre, ahhoz az szükséges adományokat, szükséges anyagokat is most a következő időszakban kell megteremteni, és ezt például már előkészíti a Nemzetközi Caritas Hálózat, ebben tud sokat segíteni, hogy projektet, programot indít már most az újraépítésre.
És ebben lehet segíteni most először, nyilván az elsődleges segítségnyújtásban is segíthetnek azok, akik a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatainak, károsultjainak segíthetnének, ezt a Katolikus Karitaszon keresztül megtehetik, a honlapon lehet erről tájékozódni. A részletekről Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitasz országos igazgatóját kérdeztem. 5 perc múlva pedig 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó reggelt Magyarország, és kezdődik a délelőtt. Balogh Tamás számít majd a figyelmükre, és most el is mondja nekünk röviden, hogy milyen témákkal.
Szervusz, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Egy nagyon fontos témával kezdünk. Május 27-én már foglalkoztunk azzal, hogy több száz magyarországi település több mint 1000 helyszínére kerülhetett abból az osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékból, amely ugye súlyos egészségi és környezetvédelmi problémákat okoz. Rengeteg kérdés jött, tehát nem tudtuk megválaszolni, úgyhogy ezeket a kérdéseket is szépen sorra vesszük, és már most mondom, hogy ha valakinek azbeszt mentesítéssel kapcsolatban van kérdése, tegye fel bátran. 06 39 666, ugyanis hát nyílik az olló. Például egy hallgatónk kérdezte, hogy nem csak az utak érintettek, hanem a kőzúzalékos hálós kerítések. Gondoltad volna? És ugye ez csak egy a sok közül, arról nem beszélve, hogy ha belegondolunk, hogy a 80-as években Európa évi 3 millió tonna azbesztet használt fel. Tehát gyakorlatilag minden berakták.
Hát és nézzük meg, hogy vidéken hány azbesztpalás ház van.
Pontosan, ezek ugye a nap az UV hatására elkezdenek porlani, és akkor okoz igazi problémát, és ebből elképesztő mennyiségű, tehát több tonna per évi szálló por van, ami azbesztel szennyezett. Úgyhogy hát ez egy nagyon-nagyon súlyos téma, próbálunk a végére érni, ezért mondom, hogy ha valakinek van kérdés, akkor bátran tegye fel, szakértőinkkel azon leszünk, hogy megválaszoljuk ezeket.
Hát biztos vagyok benne, hogy rengetegen fognak, de akkor érdemes is kérdezni tőletek. 9 óra után tehát Balogh Tamás ezzel a témával is várja önöket, mi pedig most búcsúzunk. Bényi Csaba, Dian Gergő és a szerkesztő Pap János nevében is köszönöm a figyelmüket. A mediaclick.hu-n hamarosan visszahallgathatják a teljes adásunkat. Szép napot, szép hétvégét kívánok. Törőcsik Zsoltot hallották. Viszont hallásra!
Mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak.